műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, ez itt a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. A labdarúgó világbajnokságon elkezdődött a kieséses szakasz, a legjobb 32 között már lejátszották a Kanada-Dél-Afrika mérkőzést, a második játéknapon pedig három további találkozót rendeznek, ezekről készített összeállítást Nyágúj Gergely.
Az egyik házigazda már a 16 között két korábbi világbajnok követheti. Megkezdődtek a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszának küzdelmei, méghozzá a társrendező Kanada és Dél-Afrika összecsapásával. A mérkőzésről Jó András tudósít.
Történelmi siker a legjobb 16 között Kanada. Dél-Afrika, Kanada 0-1. A 21. percben Derek Cornelius előtt nyílt szabad terület a kapu torkában is, jól érkezett a szabadrugásra. Remek fejes volt, be is ment volna a kapu közepébe, de Rowan Williams, a dél-afrikai kapus, odaért és védeni tudott. A 45. percben érkezett az első félidő legkomolyabb lehetősége. Egy kanadai szöglet Cornelius fejesét Modiba tudta kikutorni a golvonalról. Bombító ismételt, majd Buchanan a harmadik próbálkozó lövése kijött Williams kapusról, nagy védés volt. A második félidőben türelmesen játszott mindkét csapat, egészen a 65. percig kellett várni egy komolyabb lehetőségre. A kanadai támadó Oluwaseyi kapott pontos labdát, és egy az egyben vihette a kapusra, majd eltekerte a kapu jobb oldala felé. Rowan Williams számított erre a megoldásra, és hatalmas vetődéssel vitte a próbálkozást. A kipattad labdát pedig David tessékelte volna a kapuba, de a golvonalnál megint ott termett a dél-afrikai játékos, most Bokazi tisztázott. A 78. percben hatalmas védés. A kanadai Jonathan David kihasználta, hogy volt helye és ideje, átvette a kapu előtt nagyjából 5 méterre a labdát, de a bal felső sarokba tartó lövést Rowan Williams hatalmas bravúrral hárította. A mérkőzés legvégén érkezett az egyetlen gól. A 90+2. Percben Eustáquio elé érkezett a kipattanó a 16-oson, ő pedig a jobb alsó sarokba lőtt. Rowan Williams nem védhette a lövést. Kanada majd a Holland-Marokko mérkőzés győztesével játszik a 8. döntőben. Dél-Afrika-Kanada 0-1.
Stephen Eustáquio 5. gólját szerezte a kanadai válogatott színeiben. Vélhetően mindközül ez volt a legfontosabb.
Nagyon sokat dolgoztunk ezért a győzelemért. Végig hittünk a továbbjutásban. Fantasztikus volt ez a gól. Amikor előttem, azt éreztem, hogy mindenki adott bele egy kis erőt. Az egyenes kieséses szakaszban az egyik legfontosabb tényező a hit. Marokkó vagy Hollandia lehet a következő ellenfelünk, és ki tudja, ha jó napot fogunk ki, akkor talán a mi forgatókönyvünk érvényesülhet.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így látta a mérkőzést.
Kanada támadólag lépett föl a mérkőzés elején, próbált előnyt kicsikarni, de nem voltak elég pontosak, rengeteg technikai hiba csúszott a támadás építésbe, és ezáltal nem tudtak helyzeteket kialakítani. A dél-afrikaiak pedig szépen megtartották a labdákat, nem vagdosták el, próbálták megbecsülni, kivenni a lendületet a kanadai játékból, viszont kontrákra nem nagyon jutott erejük, egyszer tudtak meglódulni, de védeni valója nem volt a kanadai kapusnak. A kanadaiak pontrugásokból próbáltak veszélyeztetni, utána a dél-afrikaiak szintén próbálták lassítani a játékot, ez jól sikerült nekik, mert a kanadaiak kicsit belekényelmesedtek. A második félidőben Kanada szerette volna dűlőre vinni a dolgot, de egyszerűen nem bírta nagyon szervezetten és jól tolódó dél-afrikai védekezéssel. A dél-afrikaiak közül többen nagyon jó teljesítmény nyújtottak, és akkor már kezdtünk beletörődni mi is, meg a játékosok is egy kicsit, hogy itt már berendezkedtek hosszabbításra a csapatok. Értem ez alatt, hogy senki sem kockázott. kockáztatott. Kanada azért többet próbálkozott avval, hogy eldöntse még a rendes játékidőben a mérkőzést. Bejött Alfonso Davis, aki a világbajnokságon most mutatkozott be a kanadai válogatottba. Ott nagyon fölpörgött a kanadai játék, ott egy 10 percig azt lehetett érezni, hogy Kanada megszerzi a vezetést. Majd amikor már mindenki elkönyvelte, hogy hát itt nem lesz gól, berendezkednek a hosszabbításra, akkor a 92. percben a majdnem felrobbant a stadion. Igaz, hogy Los Angelesben vagyunk, ez már nem Kanada, de rengeteg kanadai néző, óriási öröm, és kanadaiak pályafutásuk, vagy hát a történelmük során először jutottak be a legjobb 16 közé világbajnokságon.
Dél-Afrika története során először jutott tovább a VB-n a csoportkörből, ám a 16 közé már nem sikerült beverekednie magát. A szövetségi kapitány Hugo Broos ennek ellenére pozitívan értékelte a tornát.
We have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team.
Legyünk őszinték, ma azért veszítettük el ezt a mérkőzést, mert a mi csapatunkból hiányzott az erő és a sebesség, már ha az ellenfelünkkel hasonlítom össze. Sok egy az egy elleni párharcot elveszítettünk. Nem csak a futósebességről van szó, hanem a játéksebességről is. Ha megnézzük, milyen gyorsan játszott Kanada, és mi ehhez képest hogyan építkeztünk, látható, milyen sokáig tartott néha, hogy döntéseket hozzunk. Ezeken a dolgokon dolgoznunk kell. Ettől függetlenül nem szabad elkeserednünk, mert összességében jók voltunk, szóval nagyon büszke vagyok a csapatomra. Mindig is mondtam, hogy igen, ez az utolsó, és ez az én világbajnokságom lesz, ez biztos. De, hogy mi fog történni a következő napokban és hetekben, az egy kicsit azon is múlik, hogy Dél-Afrika hogyan látja a jövőt velem kapcsolatban. Meglátjuk, folytatom-e, erre most még nem tudok válaszolni. Amikor idejöttem 5 évvel ezelőtt, és láttam az első edzéseket a nemzeti csapattal, nem hittem a szememnek. A mentalitás ugyanis nem volt jó. Félbe kellett szakítanom az edzéseket, és meg kellett mondanom nekik, hé, skacok, ez a ti munkátok, dolgoznotok kell. Nem azért jöttetek ide a válogatotthoz, hogy kivegyetek pár nap szabadságot, aztán visszatérjetek a klubotokhoz. Szóval azt gondolom, ha van valami, ami biztosan megváltozott a nemzeti csapatnál, az a mentalitás. Kanada, Dél-Afrika, tehát 1-0, a juharlevelesek az elsők, akik ott vannak a legjobb 16 között. Ma este pedig folytatódnak a küzdelmek az egyenes kieséses szakaszban. Jöjjenek az előzetesek! Az ötszörös győztes Brazília ugyan döntetlennel kezdett Marokkó ellen, végül 10 gólt rúgva megnyerte a céljelű négyest. Vinicius Junior mindhárom csoportmérkőzésén betalált, ez a braziloknál előtte csak Ronaldónak, Rivaldónak, Romáriónak és Jairzinhónak sikerült, az adott években pedig a dél-amerikai gárda meg is nyerte a világbajnokságot. Az első akadály a 16 közé jutásért Japán lesz, és Carlo Ancelotti is pontosan tudja, nem vehetik félváról az ázsiaiak elleni összecsapást. A holnapi mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi 2 mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenek előtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a holnapi meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe. Japán az F csoport második helyén végzett, ráadásul veretlenül, Tunéziát kiütötte, a hollandokkal és a svédekkel döntetlent játszott, és Brazília ellen is lehet keresni valója. Bár a 2006-os németországi VB-n elszenvedett vereséget öt másik követte, legutóbb 2025. októberében Tokióban felkészülési mérkőzésen 3-2-re legyőzték a brazilokat Uedáék, két gólos hátrányból fordítva. Többek között erről is beszélt Hajime Moriyasu, a japánok szövetségi kapitánya a tegnapi sajtótájékoztatón, no meg arról, hogy bár tisztelik az ellenfelet, azért jöttek, hogy világbajnokok legyenek. Nagyon tiszteljük Brazíliát. Ugyanakkor az, hogy a VB színpadán egy bombaerős brazil csapattal nézhetünk szembe, hihetetlenül értékes tapasztalat lesz a csapat és a japán labdarúgásának egész a jövője szempontjából. A mi feladatunk az, hogy gondoskodjunk a játékosok lehető legjobb fizikai és mentális állapotáról, hogy gátlások nélkül megmutathassák legjobb tudásukat és felvehessék a harcot. Természetes, hogy Brazíliát a világ egyik legjobb csapataként tartják számon, míg Japánt még nem tekintik egyenrangúnak velük. De azzal a céllal érkeztünk erre a világbajnokságra, hogy bajnokok legyünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy ezt a szakadékot eltüntessük. Lehet, hogy egyesek nevetnek ezen az ambíción, de mi teljesen komolyan gondoljuk. Hiszem, hogy amikor a japánok világos célt tűznek ki maguk elé, azt el is tudják érni. Ezért is szól a mondani valónk egy része a jövőnkről, és arról, hogy hová szeretnénk eljutni. Brazília a végső győzelem egyik esélyese, mint minden tornán. Lehet, hogy a közvélemény nem feltétlenül így jellemez minket is, de mi titkos esélyesként tekintünk magunkra, és ezzel a mentalitással szeretnénk pályára lépni. Ismétlem, nagyon tiszteljük Brazíliát, de hiszünk benne, hogy van esélyünk legyőzni őket, ahogy azt tavaly is tettük. Mindent meg fogunk tenni, hogy elérjünk valamit, ami ismét történelmet írhat. A 16 közéjutásért megrendezésre kerülő Brazília-Japán mérkőzésre magyar idő szerint 19 órától kerül sor, fél 11-kor pedig következik egy négyszeres győztes Németország. Now, Germany are the champions of the world! Once more this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. Few would argue that over the peace, they have proved to be the best in the world. The first Europeans ever to win it on South American soil. Németek legutóbb 2014-ben Brazíliában emelhették magasba trófeát, a döntőben Argentínát legyőzve. Első európai csapatként a dél-amerikai kontinensen. És bár azóta még a továbbjutás sem sikerült a csoportküzdelmekből, ezúttal sikerrel vették ezt az akadályt Julian Nagelsmann tanítványai. Curaçao ellen gólfesztivállal nyitottak, majd hátrányból fordítva verték Elefántcsontpartot, a végén még az is belefért, hogy ugyanígy kikaptak Ecuadortól. Rudi Föller csapatigazgató szerint bárkit képesek legyőzni, azonban Paraguay ellen intőjel lehet az utóbbi kudarc.
Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
Az ellenfél Paraguay 16 év szünet után kvalifikálta magát ismét a világbajnokságra, ám az eddigi legjobb szereplése, a negyeddöntő ezúttal valószínűleg távoli álom marad. A dél-amerikaiak a nem túl acélos USA-Ausztrália kettős mögött végeztek csoportharmadikként, 4 ponttal, a törökök legyőzése kikövezte az útjukat a 32 közé. 2002-ben Dél-Koreában 1-0-ra kikaptak a németektől, majd 2013-ban játszottak velük egy barátságos 3-3-at, de annak is már csak nem 13 éve. Hogy most miben bízhatnak, arról mesterük Gustavo Alfaro beszélt.
Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil, como decía antes, contra un candidato.
Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapotát. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt. Nos, hogy a küzdelem elég lesz-e, az ma késő este kiderül, de azért a papírforma német továbbjutást ígér, a 16 között pedig jöhet a francia-svéd továbbjutója. A második szakasz második játéknapjának legkiegyensúlyozottabb párharcának kétségkívül a Hollandia-Marokkó összecsapás ígérkezik. A világranglista 7. és 8. csapata Európa krémje Afrika legjobbjai ellen. Akárcsak szinte napra pontosan 32 éve a 94-es ugyancsak amerikai VB-n, igaz, most Monterrey a házigazda, akkor Orlandó volt.
Superb goal by Dennis Bergkamp. And we're expecting him to be a key figure. Well, here he is now with a chance and a goal! Set up by Hadji and scored by Nader. Oh, that's a fantastic start to the second half by Morocco. Now Bergkamp. Back for Roy! Well, at the back in front. And the substitution has paid off.
Bergkamp, De Boer, Overmars fémjelezte Oranje akkori kezdőjében ott volt a mostani szövetségi kapitány Ronald Koeman is, aki nem csak az ellenfelet, de Mexikót is méltatta.
Of wij de favoriet zijn in de wedstrijd tegen Marokko, dat is één.
Egyrészt nem tudom, hogy tényleg mi vagyunk-e az esélyesek Marokkó ellen. Másrészt tudjuk, mi történik, ha győzünk Marokkó ellen, de nem gondolom, hogy olyan helyzetben lennénk, ahol túl messzire kellene tekintenünk. Először is alaposan fel kell készülnünk Marokkóból, mert kemény meccs lesz. Jó csapatról van szó, egyéni kvalitásokkal és komoly gólveszéllyel. Egy játékost, Ismail Saibarit nagyon jól ismerünk a holland bajnokságból, aki a PSV Eindhovenben játszik, de egy dolog jó játszani Hollandiában és gólokat lőni, ez nem túl nehéz, de ha ezen a szinten teszed meg, az már az ellenkezője ennek. Rajta kell tartanunk a szemünket. Másrészt Mexikó nagyszerű ország, ahol az emberek átélik és értik a futballt, így Monterrey remek helyszín lesz. Tudjuk, hogy Marokkó erős ellenfél, erős csapatot alkotnak. De meg akarjuk nyerni a meccset. Ha nem teszed meg, mész haza, Ha viszont megnyered a mérkőzést, folytatod a tornát, ez ilyen egyszerű. Természetesen megpróbálunk nagyon sokáig versenyben maradni ezen a VB-n is.
Intentamos seguir lejos en este torneo.
Míg a hollandok a Japán, Svédország, Tunézia triót utasították maguk mögé a csoportjukban, addig újabb afrikai ellenfelük, Marokkó veretlenül csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a brazilok mögött kvartettjének második helyére. Legutóbb 1999-ben barátságos mérkőzésen verték meg aktuális ellenfelüket, és ahogy szövetségi kapitányuk Mohamed Ouahbi is elmondta, most is erre készülnek. Ez a negyedik világbajnoki mérkőzésünk, és ez már az egyenes kieséses szakasz. Az első három találkozón megmutattuk, hogy jól kezeltük az ellenfeleinket, különböző stílusú csapatokkal játszottunk. Eltérő kihívások elé állítottak minket, ami megkövetelte, hogy különböző megoldásokat találjunk. E tekintetben magas szintről tettünk tanúbizonyságot, szóval most itt vagyunk, egy újabb csapat, megint egy más profil, új feladatokkal, és itt már nem hibázhatsz, ez az egész más megvilágításba helyezi az összetét. Csapást. De kitartunk amellett, amit eddig jól csináltunk, miközben természetesen alkalmazkodunk azokhoz a kihívásokhoz, amelyeket Hollandia jelenthet. Ez az egyetlen terv, amit fel tudok vázolni. Ami pedig a motivációt illeti, higgyék el, őszintén úgy gondolom, hogy a legnagyobb motiváció számunkra és a játékosok számára is az, hogy viselhetjük ezt a meszt, és képviselhetjük ezt az országot. Hiszem, hogy pusztán ezzel a hittel hegyeket tudunk megmozgatni. Természetesen vannak más dolgok is, amelyek segíthetnek nekünk, de higgyék el, kellően motiváltak, magabiztosak és elszántak vagyunk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. És hogy többen Hollandiából születtek játékosaim közül? Tudom, milyen ez, mert Belgiumból származom, és belga állampolgárságom is van. Mindig különleges érzés egy olyan ország ellen játszanod, amely olyan sokat adott neked, egy olyan ország ellen, amely számít, még akkor is, ha marokkói vagy. Ennek ellenére nem beszéltem velük sokat erről, mert nem akarok túl nagy ügyet csinálni belőle. Ez mégiscsak egy futballmérkőzés, és nekik a pályán lévő feladatukra kell koncentrálniuk. De egyértelmű, hogy ők elsősorban marokkóiak, és meg akarják nyerni a meccset. Ha túlságosan elönti őket az érzelem, túl sokat kombinálnak, vagy görcsösen bizonyítani akarnak, szerintem az nem tesz jót. A VB előtt a szuperszámítógép a hollandok végső sikerét jósolta, Afrika bajnok azonban a világ trónjára is ráülne. Egy biztos, bárki is jut tovább, a következő körben Kanada nem jelent megoldhatatlan feladatot, és a legjobb nyolc között már bármi lehetséges. Az azonban kétségtelen, hogy a foci VB ezzel a mérkőzéssel végleg berúghatja az ajtót. Folytatódhat, vagy, ha még nem tették, kezdődhet az éjszakázás, kávét bekészíteni, jön a 2026-os labdarúgó világbajnokság érdemi része. I can't get no sleep.
Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak téged! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A 64 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Marad a rendkívüli hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar, a francia Lucas Fanás ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál már feladta a mérkőzést. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az Észak-Amerikai Világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlag nézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este a 16 közé kerülésért Brazília-Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. Minden találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, valamint megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelő-szülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárokba mindenki vigyen magával ivóvizet. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából, fedélzetén menedéképítésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszereléssel, valamint oktatási anyagokkal. Tovább javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térségébe kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az M0-as autóút és Biatorbágy közötti szakaszon kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani.
Időjárás.
Ma és holnap lesz a legmelegebb. Holnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perc a pontos idő, ez továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa-bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az öttusa válogatott sportszak mai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
Köszönöm szépen a megkívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt három világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád?
Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási, nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az európai és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni. De ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebben az évben is fel kell tudnunk mérni, és jól kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
Hát, mint hogy a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. De a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Bár nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni, de a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5.-6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi egy-másfél évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a junior korúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt? Ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszthető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a negyedik helyen zárt. Úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában második helyen zárt, legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálintnak, hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
Guzi Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, hanem magával is meg kellett küzdeni, mert szédült, és ahogy említettük, és említetted, hogy még az egyiptomi versenyzők is nagyon küzdöttek a meleggel, hát még a magyar versenyzők, szóval Guzi Blankáról mit mondhatunk?
Egy csodálatos szezonja van Blankának, látható, hogy nagyon tudatosan készül, hogy a céljait elérje. Nagyon hatékonyan be tudja építeni a korábbi éveknek a tapasztalatait, nagyon jól fogja azokat a jelzéseket, amelyeket a teste ad neki, ezeket jól tudja menedzselni, illetve az edzői csapat is, illetve a szakértői csapat mögött én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikációval, információáramlással így közösen egy hatékony egységet tudnak alkotni, úgyhogy hosszú szezonja van a Blankának, mindenféleképpen szükséges egy kis pihenőre elmenni. Én azt gondolom, hogy
nagyon... Engedélyezi a szakvezetés ezt?
Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni. mind fizikailag, mind pedig mentálisan, úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
Ő egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön. Ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt merített, hogy hazai pályán versenyezhetett.
Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a Párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
Mindenféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást, ezeknek a sportolóknak, akik Párizsig készültek, megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben, tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
Ez bizakodásra adhat okot, én azt gondolom. Erdősít a hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye? Talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Erdősritáról.
A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben nem volt annyira energikus, de egyébként az úszásba is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
Ez benne van Erdős Ritában?
A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek, és képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet érni ugye a víváson, meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
Azt jól tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságra, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző, akkor ezek szerint.
Mészáros Emma, igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt, a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait én azt gondolom nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomtelien utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Krejc Bálint.
Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadálypályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz. És az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrány szenved ezáltal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, a tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltón 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye LA10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európai Világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az ötös a válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
Köszönöm szépen a kívást.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Sose fájt, hogy nem vagy mindig mellettem, s hogy miért vagy távol, nem kérdeztem, de az fájt, hogy nem félsz, hogy elveszed, s a holnapunkról te más képzelsz, és fájt, hogy kérdez,
sose láttam rajta, hogy boldog vagy, de nyomod mindez, csak bennem hagy. Rég nem is vártál, s én elhittem, hogy nem is fog már rá senki sem. Mindaz, amit nem szerettél bennem, más valaki álmát hozta el, s mindaz, amit nem kívántál tőlem, másnap adom szépen lélekkel. Mindaz, amit nem szerettél bennem, más valaki álmát hozta el, s mindaz, amit tőlem százszor kértem, megteszi a szépen lélekkel. Még csak kell.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Kezdődik a Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket. Csisztus Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Sziasztok!
Na, az nem vagyok, szia. De azért szívesen.
Vezető szerkesztőjét, Szűcs Miklós szerkesztő kollégám leírta, én meg nincs mindig fejből mondom, erre pedig Zsuzsit megnéztem, hogy mit mondjuk.
Ezt kinevezés, várjál. Nem lehet?
Nem annyira.
Az nem olyan? Az nem olyan?
Vezető szerkesztő.
Jó, mindegy.
Egy újabb kollégát említek, Bene Ferencet, aki azt írta ki a közösségi médiában a csoportkörök befejezése után, hogy elkezdődik a VB, majd a tegnap esti Kanada-Dél-Afrika mérkőzés felejthető mérkőzés után helyesbített, hogy akkor majd holnaptól kezdődik a VB.
Azt mondod, hogy véget értek.
Nem, de
nem volt ez,
kicsit
nem
eltoltuk.
Volt ez annyira
nem
drámai.
Volt annyira drámai?
Szerintem nem. Szerintem egy VB-n egy kiesése.
Pont, hogy nem volt elég drámai.
Kiesése. Hát azért az volt.
Hogy a végére az lett, igen.
Azt sejteni lehetett, hogy gólözön nem lesz, ugye?
Azt igen. De egy kiesése szakaszban játszanak egy bármilyen meccset, akkor szerintem azt már tekintsük a VB részének. Nyilván egyébként a csoportkört is, mert egyébként az se volt annyira vészes, mert azért voltak itt jó dolgok. Nyilván, hát a mezőny egyik fele az a csoportkör, készült, mert az az élete, ezeket a csapatokat azért majd inkább megnézem a következő egy-két napba, és a mezőny másik fel, amelyik meg világbajnokságot akar nyerni, vagy minimum négy közé akar jutni, az meg ugye egy billegett a forma időzítéssel, hogy akkor most mi legyen, ezek azért természetesen túlélték a csoportkört, mert mondjuk talán a törököket leszámítva olyan csapat, amelyik ha akar tud futballozni, mert ezt pont láttuk az utolsó meccsen, és kiesett, olyan nem nagyon volt. Úgyhogy ennek tükrében ezzel nekem nem volt semmi bajom, mert mind a kettő csapat abszolút megérdemelte, hogy tovább jusson, természetesen itt nem megérdemelte, nem lehet tovább jutni, és Dél-Afrika azt csinálta, amit csinálhatott, mert ez a Kanada ez sokkal összerakottabb csapat, mint Dél-Afrika, de Dél-Afrika hihetetlen jól zárt, jól szűkítette a teret, jó húzta az
itt. Mentek?
Nem, én szerintem az első pillanattól kezdve ők arra mentek, hogy egy gólt valahogy találnak, és azért persze kell egy adag mák, de az meg volt, mert a meccs közben volt egy-két tiszta fejes, ahol nem nagyon tudják a dél-afrikaiak, hogy nem ment be. Mexikó ellen is ezt csinálták, csak ott Mexikó rúgott viszont gyorsan gólokat, meg kiállították őket, és utána már nem volt esélyük, de nem lehet azt mondani, hogy nem volt esélyük ezzel a hozzáállással. Jó kapusuk van egyébként, szerintem jól dolgoztak, tehát kihozták ebből a meccsből, amit lehetett. Hát most az, hogy az utolsó pillanatban a kapus pont annak az embernek, aki miatt nem látta a labdát, pont a rossz oldalán nézett ki, hogy hol a labda, és amire visszanézett, addigra a másik oldalon bement, ez pech. Ezzel együtt Kanada természetesen inkább megérdemelte, hogy 16-ban legyen, mint Dél-Afrika.
Zsuzsi, te mennyire követted eddig a csoportmeccseket, és egy kicsit az adrenalin szinted megemelkedette azzal, hogy most már egyenes kiesés van?
Őszintén szóval korábban is jobban megemelkedett, mint számítottam rá, mert azért ugye a mérkőzésenkénti hármas gól átlag, az mindenképpen azt mutatja, hogy egyáltalán nem volt ez a csoportkör olyan gyenge, mint amire alapvetően vagy előzetesen számítottunk, sőt volt a kiemelkedő eredmények. Azt is tudtuk, mert hallottam persze olyan vágyakat is, hogy ugye most nem kell innentől kezdve rendezkednünk a kevés gól, hát szerintem de. Tehát én azt gondolom, hogy a sok gól eddig esett, és leginkább annak volt ugye ez az eredménye, hogy azért nagy tudású és kevésbé nagy tudású csapatok találkoztak, úgyhogy értelemszerűen ezek a nagy gólkülönbségű nagy mérkőzések, azok szerintem eddig játszottak komoly szerepet, és ugyanakkor pedig voltak meglepetés csapatok, és hát láttuk, hogy voltak elvérzők is, látunk ugye nemzeti csapatokat, ahol az edzők már visszavonultak, akiknek kitakarják az arcát, lásd Dél-Korea, ugye a szaudi edző is gyakorlatilag visszavonulott fújt, tehát igen, azért ez...
Tunéziait már közbe kirúgták.
Igen, közbe kirúgták, tehát hogy ezt lehet látni, hogy nyilván egy ilyen világesemény, pláne most így, ugye ezzel a csapat létszámmal tényleg két részre válik, és ahogy elhangzott, volt eddig azoknak, akiknek ennyi szereplés jutott, és olyan kieső is van nyilván, amelyik úgy megy haza, hogy azért ez élete szereplése volt, és volt, van mit ünnepelni, és nyilván van olyan is, amelyik már amikor ide került, és azt gondoltuk róla esetleg, hogy nem, és aztán van olyan, amelyik úgy esett ki, hogy nekünk is csalódás volt. Minden esetre az biztos, hogy szerintem a kontinensenkénti mondjuk így kirostálódását a csapatoknak kicsit újra kell gondolnunk. Szerintem más gondoltunk erről. Afrika jóval erősebb lett, mint amire számítottunk. Dél-Amerika bizonyos nemzetei nem voltak annyira acélosak, mint amennyire Európa is kevésbé volt acélos. Ugye ez megint azt a kérdést veti föl, hogy amikor ugye hiányoljuk, hogy a létszámbővítésnél Európa miért nem kap több kvótát, vagy több indulói létszámot, akkor azért ezen is el kell gondolkodni, és nyilván Ázsiából is szerintem voltak csalódást keltő szereplések, úgyhogy ezeket mindenképpen újra kell gondolni. De hát persze azért azt is látni, hogy voltak olyan mérkőzések, ugye, mert a végén azt mondtuk, hogy te jó Isten, ugye, talán nem is tudom, Edvi Laci használta a kifejezést, ugye Ausztria-Algériában melyik volt az a mérkőzés, ahol a csapatok meg nem támadási szerződést kötöttek az utolsó fél órában, és aztán mégis az lett, ami...
Na jó, hát 3-3 lett, és ebből két gól az utolsó 3 percben esett.
Hát, vajon miért, és vajon hogyan? Szóval, hogy ebben azért az ember érzi azt, ugye, hogy hát ebbe sok minden bele kellett, hogy férjen. Mi volt jó mind a két nemzetnek az, hogy természetesen döntetlen legyen. De hát egy világbajnokságon valószínűleg ez is előfordulhat. Én nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. Szerintem nem fogunk ennyi gót látni, de én azt gondolom, hogy jó mérkőzések jönnek.
Gyuri, eddigi tapasztalatai?
Hát egyrészt tényleg arra volt jó ez a mondjuk így előjáték, hogy sok gólt rúghassanak a sztárok. Talán Messi rúgta legtöbbet 6-tal. Így sem érte el Kocsis Sándor 2,2-es gólátlagát, amit 54-ben produkált. Pedig,
még tart a VB azért. Ezt.
Még tart a VB, de feltétlenül egyre nehezebb meccsek jönnek. Egyre kevesebb góllal a papírforma szerint, amire persze Messi rácáfolhat meg. Sokszor már rá is száfolt.
Mert... És hát én 5 góllá járt akkor a Messi, amikor azt mondtam, hogy még 5-öt fog rúgni, ebből egy már megvan. Úgyhogy még már csak 4-et kell, hogy ez már jó. Én már nem fogadtam senkivel, csak egy tipp volt.
Igen, hát itt egyébként tényleg az, hogy itt nagy különbségek voltak a csapatok tudás szintjében, ezért egyébként ezek a legendás rekordok, amelyek egy részét a magyar futball tartja, ezek veszélyben voltak, de tulajdonképpen ebben a szakaszban, amikor a legnagyobb esély lett volna rá, hogy megdőlnek, azt hiszem egyik se dőlt meg, mert se a 9-0, se a 10-1, se a Kislaci mesterhármasa, se a Kocsis gólátlaga. Mert ugye 11 gólig jutott, de sokkal kevesebb meccs volt, mint ezen a VB-n, amennyit játszhat maximum egy játékos.
Viszont bocsáss meg a gól rekord, viszont megdőlt 60 meccs.
Még annyi meccs van, mint amennyit a Kocsis játszott összesen.
Igen.
Igen, és hát ugyanezt látjuk a Bajnokok Ligájában is, hogy sokkal több meccs van, tehát ilyen értelemben előnyben vannak azok, akik ma a régi rekordokat meg akarják dönteni. Viszont van ember a lebonyolításban egy teljesen új elem, ami nem tudom, hogy tudatosan megy itt is szembe a FIFA az UEFA-val. Ennek volt egy jó példája, amikor a FIFA-nál már régen volt gólvonal technológia, de az UEFA csak azért is a gólvonalon álló, teljesen kiszolgáltatott az emberi érzékszervek határainak kiszolgáltatott ilyen gólvonal, hogy is hívták ezeket?
Alapvonali
játékvezetőket alkalmazta.
Volt kettőnek hívták.
Igen.
Ne kell ügessük.
Igen,
ő volt a leghíresebb ebből a fajtában.
Ő volt a leghíresebb, és a World Soccer megfelelő angol humorral beválogatta őt a labdarúgás fejlődésért legtöbbet tevő emberek közé abban az évben, mert lényegében az ő tévedése hívta életre az általánosan kötelező gólvonal technológiát.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert akkor se hangsúlyozták eleget, hogy egyébként az a támadás a lesről indult, mert nem tudom már melyik partjelzője kassainak nem intette be a lest. Tehát ma ezt már duplán hiába adnák meg a gólt, de nem adnák meg, mert ma még a les miatt elvennék.
Akkor az
tehát
érdem ott nem egy, csak az övé?
Ott volt, ja, de egy méteres lesről, ott volt egy súlyos partjelzői hiba, majd egy súlyos alapvonali játékvető hiba, és kassait messzelték végül el, aki tulajdonképpen ki volt szolgáltatva.
Hát ez 2012-ben történt, igen, és olyan súlyos következményekkel járt, hogy az a kassai, aki az előző VB-n elődöntőt vezetett Dél-Afrikában, az soha többé nem jutott ki világbajnokságra, és azóta sem volt az MLS által delegált játékvezető a VB-n. Azért nem mondom, hogy magyar bíró nem volt, mert Kovács István ott is van.
De előző évben még BL döntőt vezetett amúgy.
Igen, igen.
Még pluszba.
2011 BL döntő, és utána jött ez a egész pályafutását súlyosan befolyásoló hiba. De csak azt akartam mondani, hogy itt az új lebonyolítás hozott egy olyan nagyon furcsa jelenséget, ami nem volt korábban, és ami kicsit szembe megy azzal az UEFA által a régi egyenes kiesés. Tehát még azt nézzük, hogy hogyan nézett ki régen a BEC, most úgy fog kinézni a VB utolsó része.
Így van, 32-es főtábla.
Mert már 32-nél egyenes kiesés van.
Ami de hogy nem játszanak oda-vissza, még az kéne.
Igen, az igaz, az mondjuk nem játszanak oda-vissza, de ahhoz képest sokkal brutálisabb, hogy itt már nincs csoportkör, tehát nincs korrigálási lehetőség, visszavágó sincs, tehát még brutálisabb, mint a régi BEC, viszont nincs az, amit sokszor látunk a nagy csapatok érdekében, hogy csoportkör, ligarendszer, hogy kiegyenlítődhessenek a dolgok, hogy egy botlás ellenére azért az igazán nagy csapatok versenyben maradhassanak, üzleti meg mindenféle szempontból. Most nincs ilyen, most egy rossz meccs, és elszállhat bárki.
De egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy, mert ez tök igaz, tehát most beszélhetünk, először is fogalmunk sincs szerintem, hogy melyik csapat mennyit ér. Mert hiába játszott valaki jól a csoportkörben, az elég valószínűtlen, hogy azt végviszi, és hiába ott ladozott valaki a csoportkörben, lásd mondjuk spanyolok 0-0, ugye a zöldfokiak ellen, meg a portugálok, az már egy-egy lett Kongó ellen, meg tehát itt aztán volt minden. Brazilok ugye Marokkóval játszottak 2-2-t, vagy egy-egyet, már nem is tudom, olyan régen volt, egy-egyet, igen, a hollandok, a japánok a 2-2-t, németek ugye kikaptak Ekvadortot, tehát egy csomó ilyen eredmény volt, tulajdonképpen a franciákon, meg az argentinokon kívül senki nem mutatott egy stabil, normális formát, de, vagy az angolok, hát most angolok meg Gánát nem verték meg, na de ilyenek később nem férnek bele, vagy hát egy döntetlen még adott esetben belefér, de mondjuk miért vegyünk mérget arra, hogy ma, hogy hiszem 19 órakor van egy brazil-japán meccs, hogy ezek a derék japánok, akik mondjuk olyan tempót mennek, hogy öröm nézni, és amikor a brazilok ellen Marokkó ilyen tempót ment, egy 20-25 percig, a brazilok azt se tudták oda labda. Úgyhogy bár azért Ancelottiba megint csak lehet bízni, mert az öreg róka nyilván speciálő formát idézíteni vélhetően tud, meg, úgy tűnik, hogy az öltözött kézben tartani is tud, mert speciál Vinicius kiválóan játszik eddig ezen a VB-n, már pedig ha Vinicius megérzi, hogy az öltözőben ezt és azt megtehet pluszba, akkor az meg is teszi.
Vagy csak
meg,
a játékra koncentrál.
Meg a pályán, és egyelőre
úgy tűnik. Bármilyen sérelem éri, hát akkor
így van,
akkor
és
csak
hát,
szomlik.
És egyelőre már Madridnál is egyedül Ancelotti tudta Vinicius kezelni.
Meg nem csak őt, mert ott aztán van kit kezelni.
Nem, csak azt mondom, hogy ha már Vinicius...
Igazad van, tehát Ancelotti nem volt rossz húzás ebből a szempontból. Más kérdés, hogy most játékerőben ezek a brazilok milyenek, erről sem tudunk semmit. Most már még ki fog derülni. Tehát itt nem nagyon lehet tartalékolni. Hát van akinek esetleg egyet-egyet lehet, mert persze van olyan párosítás, ahol lehet. Tehát most az argentinoknak, mert véletlenül így jött ki... most még úgy könnyebb a dolguk, aztán persze egy idő után már nekik se lesz olyan könnyű, úgyhogy szerintem teljesen jósolhatatlan. Még egy-két meccset meg kéne nézni ezeket a csapatokat, hogy nagyjából tudjuk, hogy ki
és nagyon nagy drámák lesznek, igen, mert ha most botlik valaki, akkor az elszáll.
Már pedig 16-an botlani fog.
Még egy-két meccset megnézni, ből 16 csapat ki is esik kapásból.
A tekintetben is jósolhatatlan, hogy például volt olyan szövetségi kapitány, aki pihentette a játékosait, ugye a norvégoknál, hollandék nem játszottak a franciák ellen, gondolom eleve bekalkulálták, hogy belefér egy vereség. Messi is csereként lépett pályára. Cristiano Ronaldo viszont végig ott volt. Tehát, hogy akik eddig teljes gőzzel mentek neki a három csoportkörnek, azok esetleg hátrányban lehetnek-e, vagy ez lesz az előny, hogy még formában vannak lendületben?
A csapatok közül senki sem ment neki teljes gőzzel, még akkor se, ha a legjobb csapat játszott. Tehát ők szépen tudták adagolni szerintem a terhelést, egyszerűen nem voltak olyan igazán nagy csapat, nem nagyon volt, akinek az utolsó meccsen még mindenképpen győznie kellett. A belgák voltak így, de most belgát nem számolom annyira a nagy csapatnak. Szóval
tartalékoltak?
Szerintem még van itt kakaó. Szóval
ma már hihetetlen, de Baróti Lajos úgy emlékezett a 62-es chilei VB harmadik csoport meccsére, amit történetesen az argentinok ellen játszottunk, hogy ott is már kicsit pihentette a csapat egyik-másik sztárját, és ott egy döntetlen bőven elég volt, és döntetlent is játszottunk, miután megvertük Angliát, és Bulgáriát.
És agyon Bulgáriát.
És ott is volt egy nagy rekordunk, azt nem tudom, azóta megdöntötte valaki, de Bulgáriának valami 18 perc alatt 4-et rúgtunk, azt hiszem a meccs elején, úgyhogy...
Hát a németek 5-5 a braziloknak, a 14-es...
Én csak nem tudom, hogy 20-valahány perc alatt rúgtak a németek 5-5, igen. Na mindegy. De hát szerintem azt mindig elmondom, hogy az egész VB szempontjából mindig elsődleges, hogy a házigazda hogy teljesít. Most itt van belőle 3 is, és mind a 3 nagyon jól teljesít. Kanada már ott van, amit talán maguk se gondoltak volna a 16 között, és Mexikó is nagyon meggyőző eddig, és az Egyesült Államok is szerintem.
Hát USA a legjobb háromból szerintem.
USA a legjobb háromból.
És már most érezték, hogy most akár egy 64 csapatos VB-t is megrendeznek nagyon szívesen.
Igen, már szóba jött. És hogy erre ők igazán alkalmas, köszönöm, 30 hányban, amit is 38, amikor lesz a következő aktuális, hogy ők már arra bejelentkeztek a 64, és ez szerintük nekik menne a legjobban.
Így van.
A magunk részéről támogatjuk az ötletet, mert abban lehet, hogy mi is ott mennénk a 64-ben.
Gyuri, te ott a helyszínen mit láttál egyébként, mire emlékszel vissza erre a nagy profizmusra, erre a nagy.
Hát azt lehet látni, hogy hogy általában a futball vagy a FIFA bárhova vitte eddig a VB-t, nagyon kis számú kivételtől eltekintve, akkor ott a FIFA standardekhez kellett felhúzni a helyi sajátosságokat. Mondjuk a 2006-os német VB-t talán nem mondanám ilyennek, de az olyan szempontból önazonos volt, hogy a legjobb európai futballinfrastruktúra találkozott a FIFA standardekkel, és úgy emiatt aztán nem kellett extra felújításokat csinálni.
És behozta a létező legnagyobb ötletet, a szurkolói zóna ötletét, mert az a 2006-os, az a 2006-os VB találmánya azóta ugye mindenhol van.
Igen, meg hát ott sok, például ott volt Blatternek és Beckenbauernek az a újítása, hogy kitalálták, hogy minden meccsen ott lesznek, és akkor ha egy időben volt két meccs, és volt 800 kilométer távolság, mentek, akkor helikopterrel mentek.
Jó.
De az volt a lényeg, hogy minden meccsen legyen egy olyan snitt, amikor mutatják a diszplejt, hogy ott ül a Blatter és a Beckenbauer, és most úgy látom, hogy az Infantino próbálja
ezt. Egyedül megpróbál ott lenni 104 meccsen.
Próbál ott lenni 104 meccsen.
Nem hosszú, kicsi távolságok mellett, nem probléma.
Nagyon sok minden.
Ez még Katarba se lett volna könnyű, nem?
Jó, mivel repül? Neki már helikopter.
Nagyon sok mindenben ebben is próbálja Blattert utánozni, csak azt akartam mondani, hogy itt viszont az van, hogy van a futballnál is nagyobb szabású, kifinomultabb szabályrendszere, vagy standard rendszere az amerikai futballnak, és ehhez alkalmazkodik az európai foci. Eddig soha semmihez nem alkalmazkodott, most annyira eluralja az amerikai létesítményhelyzet, meg a helyi szokások, hogy például a sajtókiszolgálásnak a szabályait is inkább igazítják az NFL standardekhez. Nincs is már olyan igazi hagyományos európai értelemben vett mixon, vagy nem egészen úgy van, meg egy csomó mindenben azt csinálta a FIFA, és ez már a klub VB-re is igaz volt, és a klub VB volt a fő próbája ilyen szempontból a világbajnokságnak, hogy ami az amerikai futballban működik, igaz, hogy eddig az európai fociban nem volt, de inkább átveszik azt, és ahhoz alkalmazkodnak.
Négy negyedből áll a meccs
például. Négy negyedből áll a meccs,
hogy ne menjünk messze.
Viszont az UEFA nem fogja átvenni, ugye? Ezt már bejelentették.
Nagyon-nagyon igen, ágálnak ellene, hogy ez nem jön át Európába, és maradunk a kétszer.
Azt, hogy a nézők visszaszámolnak hangosan, közösen skannák, az is egy ilyen amerikai...
Himnusznál feláll a gyúró is.
Igen, mindenki, és mindenki bevonul. Is minden.
Szóval érdekes az egész, de végül is az történt, hogy a futball biznisz olyan nagyra nőtt, hogy a legnagyobb üzletek otthonának számító Egyesült Államokban is fölfigyeltek rá, és most már nem lehet megmenteni a futballt az amerikaiaktól. Az, hogy ennek a futballra nézve több lesz az előnye, mint vagy a hátránya lesz több, ezt most még nehéz megmondani.
Egyébként azt látjátok, hogy a szövetségi kapitányok alkalmazkodnak ez a négy negyedhez, tehát ugye kézilabdában nagyon fontos szerepe van az időkérésnek, most már a labdarúgásban is ezt ki lehet használni arra, hogy akár 22 percre, 22 és fél percre alkalmazott taktikát vezessenek be, ott cseréljenek, vagy ott módosítsanak, hát szóval...
A legjobb rögtön az első körben volt egy Ausztria-Jordánia meccs, halályok voltak a jordánok, egy-egyre állt a meccs, és a Ralf Rangnick, az osztrák kapitány meccs után mondta, hogy számolta vissza a perceket a hidratációs szünetig, mert neki már megvolt a fejében, hogy mit kéne játszani, de azt mondja, nem volt, hát a futball nem olyan, hogy ezt ott te 11 emberrel megbeszéled, de azt mondja, tudta, hogy ott lesz az évószünet, mind szépen kijönnek el, mondjuk 3-1-re nyertek az osztrákok, tehát ezt így könnyen mondta utána, hogy hát igen, mert elmondtam a srácoknak, de ettől még ő kifejten erre hivatkozott, hogy szó nem volt arról, hogy majd frissítsenek a gyerekek, mert az nem érdekelte a Rangnickot, hiszen az korábban se volt, meg lehet, hogy ezután se lesz, az viszont igen, hogy maga köré tudta gyűjteni a társaságot, és nem az volt, hogy a bal hátvéden keresztül, ahogy máskor szoktak, hogy kommunikálnak, hogy aztán ilyen szájhagyomány útján mond el a többieknek, hogy mi legyen a pályán, hanem ezt direktben meg tudta beszélni, hát, és működött is.
Szóval nyilván vegyes, mert bocsáss meg, hogy nyilván Jürgen Klopp egészségügyi indoklása, hogy ő például örül ugye az ivószünetnek személyesen.
Én is örülök.
Igen, az egy dolog, tehát ő ezt megindokolta, hogy miért.
Igen, de volt olyan edző, és nem tudom melyik, olvastam, aki ugyanígy helyszínen dolgozó edző, aki besétált a toalettre a ivószünetben.
Hogy ő köszöni szépen, neki pont jól jön, tehát így nem marad le semmi fontosról. De ugyanakkor érdekes, hogy pont a holland kollégával beszélgettem még a múlt héten, aki azt mondta, hogy neki nagyon testidegen, tehát hogy azt gondolja, hogy ez egyértelműen csak ugye a reklámról, a bevételekről, a reklám szünetről szól, és szerinte nagyon távol esik az európai futballtól, ő például nem üdvözölte. Ugye azt gondolom, hogy nyilván egy 13 világbajnokságot megért kolléga, Jemtek Rutra van szó, nyilván eléggé masszív véleményt fogalmazhat meg, de azt is látjuk, hogy nem csak ezen a mérkőzésen, de nagyon sok mérkőzésen fordult meg a mérkőzés képe az ivószünetet követően. Tehát ez tényleg valóban ad egy új szerkesztési vagy szerkezeti lehetőséget, vagy egy átállást egy másfajta szerkezetre, amikor az edzőnek lehetősége van, hogy valóban minden játékossal röviden beszéljen, és valami taktikai módosítást vigyen véghez.
Tehát akkor ez fontos, amellett, hogy sokan kritizálják az elüzletesítését a futballnak, de hogy akkor hogy egy szövetségi kapitány ebből előnyt kovácsoljon?
Biztos, hogy lehet belőle erőnyt kovácsolni, de azokat is értem, akik egy inzultusként élik meg a futballnak a hagyományos nagyszabású mi volta ellen, tehát az, hogy van 2x45 perc, azon belül az a 45 perc az szent és érthetetlen volt eddig, ott tényleg az egy külön univerzumot teremt, egy ilyen futballmeccs, azon belül is egy fél idő, és az, hogy tulajdonképpen kizökkentik a csapatot abból a játékból, ami a pályán zajlik, ami jöhet jól például annak a csapatnak, amelyik nem annak, amelyiket kizökkentették a jó játékból, hanem amelyiknek van ideje egy kicsit rendezni a sorait. Mindenképpen egy teljesen új helyzetet teremt, és a futballban a sok minden mellett azt szeretjük, hogy egy elég konzervatív játék, amelynek a szabályai 100-150 év alatt alig változtak, és nagyon nehéz volt sokáig hozzányúlni a szabályokhoz, és ha hozzányúltak, akkor mindig nagy viták előzték meg, és sok éves vitatkozás, és most azért ezek elég radikális változtatások, És hát ettől még azt is megszoktuk, hogy a kapus nem foghatja meg a hazadott labdát, meg azt is, hogy...
Ami egyébként semmit sem gyorsította a játékon, ez a legjobb az egészben.
Hát igen. Meg azt is, hogy a bíró visszafúrásja az előnyszabályt, meg tehát egy csomó olyan, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Meg a VAR,
ami gyakorlatilag a katarzist szüntette meg, a gól okozta katarzist a futballban, mert...
Senki nem mer örülni.
Mert addig nem szabad örülni.
Vagy ha igen, akkor meg így járnak, mint szegény irániak.
Igen.
De ott legalább igaza volt a VAR-nak, most független
mindent. Viszont az edzőről, aki a hidratációs szünetben inkább könnyíteni magán ment be az öltözőbe, és ott hagyta a csapatot. Eszembe jutnak azok az edzők, akik ma már ez szinte elképzelhetetlen, bár épp 2006-ban a VB-n Blohin még megcsinálta. Voltak olyan edzők, akik vagy nem bírták a feszültséget, vagy ezek szerint lehet, hogy nagyon kellett pisilniük, de több ilyenről tudok a futballtörténetben, akik az utolsó néhány percre egyszerűen ott hagyták a kispadot és bementek. Van a legendás történet, amikor a Luzsnyiki stadionban
vagy a Bukovi
egy
óra
megvertük a Szovjetuniót, de esett egy lesgól, a szovjetek majdnem egyenlítettek, óriási üdvivalgás volt, ugye nem volt VAR, de örültek a gólnak, de ott a helyszínen rögtön visszavont a játékvezető, és Bukovi volt valóban az edző, és jött be a csapat az öltözőbe, 56 őszén, és akkor mondta, hogy gyerekek, hát itt Moszkvában az 1-1 az tökéletes eredmény, nagyon ügyesek voltak minden rendben, és akkor Puskás mondta, hogy de hát Marci bácsi nyertünk.
Cibor, nem? Cibor volt az
magos. Puskásról szól az anekdota, de...
De a gólap
Cibor volt. Ja, Cibor rúgta a gólt, hát neki is akkor már elmondom volt egy dumája, mert a felső létszre vágódott be a Jasin által védett kapuból a labda, és akkor elrúgtam a labdát, és oda kiáltottam Jasinnak, hogy vigyázz, hogy oda ne csípi a kezed. És így lett a gól. És egyébként a Mourinho csinált valami hasonlót egyszer, meg a Blohin volt az, aki nek nem bírták az idegei a Svájc elleni, hogy is volt, negyed döntő, vagy nyolcad döntő?
Nyolcad döntő.
Svájc elleni nyolcad döntő, egy rossz 0-0 volt, azt hiszem Hamburgban.
Végig ásványvizeti volt, de olyan fejjel, hogy meglepődtem volna, ha abba ásványvíz van. Abban,
nem ásványvíz abban, volt, abban és amikor jöttek a 11-esek, és neki kellett volna a lélek jelenlétével példát mutatni a csapatnak, és kijelölni a 11-es sugások, akkor összeomlott lelkileg, és azt mondta, hogy gyerekek, válasszátok ki, csináljátok, és bement az öltözőbe, és Ukrajna természetesen tovább jutott.
Ez jó. José Mourinho-nak az a beszólása vagy véleménye jut eszembe, megkérdezték tőle, hogy mit üzen a Real Madrid játékosoknak itt a világbajnokságban, azt üzente, minél hamarabb essenek ki. Hát nyilván ő a klub érdekeit nézte.
Ez kedves.
Na hát, vonról és a továbbjutási esélyekről folytatjuk.
A spanyolok ennek örültek, mert ott egy sincs.
Most
már van, mert a Cucurella, tudom, de alapvetően egy sem.
Így van, szóval innen folytatjuk a hírek után a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Páktáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú! Úszogumi!
Pontos! Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
A 64 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban. Benyújtja a 2026-os költségvetés módosítását a Tisza kormány. Marad a rendkívüli hőség. Köszöntöm hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar, a francia Luca Fanás ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál feladta a mérkőzést. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az Észak-amerikai világbajnokság csoport mérkőzéseit. Az átlag nézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalékcsapatot irányította, 2022-23-ban az első keretnél volt másodedző. Győri Kristóf és fivére, a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keszeli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját. A színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A vízkorlátozások betartását és vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell rendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és a Gödöllők környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésére, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Megdőlt a melegrekord ma délelőtt, Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévabányán mértek. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Bájelex és a Slap, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el.
Közlekedés.
4 személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a külső sávot zárták le.
Időjárás.
Ma és holnap lesz a legmelegebb. Holnap elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint
valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkör továbbra is Csisztu Zsuzsa, Szőlősi György és Elpap István a vendégek, és továbbra is labdarúgó világbajnokság, hiszen még rengeteg téma van itt a kieséses szakaszról, de még visszatérve egy kicsit a csoportkörre, ugye a VAR, amit már említettetek, több olyan kétes döntést hozott, amely miatt éles kritikákkal illették ezt a rendszert. Az irán-egyiptomi találkozón egy-egyes állásnál Iránnak nem adtak meg les miatt egy gólt a 93. percben, ezzel kiesett az iráni együttes. Zlatan Ibrahimovic is élesen bírálta ezt a rendszert, de voltak egyéb kétes döntések is. Mit gondoltok erről? Amikor a VAR-t bevezették, ugye az volt a cél, hogy ezek a bizonyos döntések mindig igazságosak legyenek.
De az, Irán az igazságos döntés volt, nem tudom, miről beszél az Ibra. Az egy fájdalmas dolog volt, az egy másik kérdés, meg persze. Olvastam én legalább 10 olyan okos kommentelőt, aki szerint, de hát ott volt, belógott a védő, hát igen, csak a kapus kínált az ötösön kívül, tehát ugye akkor két védőnek kell mögötte lenni, és a másik is ott volt, és az bemérte a VAR, és vett vele egy 5 centi, amiből egyébként van egy csomó, csak ez egy olyan, tehát ez nem volt egy különleges döntés, csak sajnos az utolsó utáni pillanatban volt, és ha ez gól, ezek után egyébként az Irán még fejelt egy lécet, 2 perccel később.
És kiadtak egy 11-est, ugye, még előtte?
Hát, de ez már a meccs, ez már a hosszabbításban igen, volt, igen. A meg nem adott gól, meg amikor tényleg elájult a gyönyörűségtől egész Irán, meg tényleg én is örültem, mert jól néztek ki, nem mint a különösebben bármelyiknek szurkoltam volna, de végül is ezzel esett ki a VB-ről Irán, hogy ez a gól ez nem volt meg. Hát ez most szerencsétlen, az egész VAR-t én nem szeretem különösebben. Például ezért, mert mondjuk egy hatalmas ünneplésből lesz aztán egy több perc nézelődés, ami színfalak mögött zajlik ráadásul, majd kijön a bíró, és természetesen én nem tehetek semmiről, ott ülnek benne az emberek, akiket meg ti nem tudjátok, hogy kicsodák, és akkor valamit döntenek, és akkor, de speciál, ez nem volt rossz döntés, mert az tényleg, hát ha hinni lehet annak a vonalazásnak, persze, de azt engedjük meg, hogy igen, akkor aztán végképp semmi szükség a VAR-ra, hogyha nem lehet hinni neki. Az alapján egyébként ez les volt, tehát akkor viszont el kell venni ezt a gólt. Én nagyon sajnáltam Iránt, de hát most ez az én sajnálom, vagy hogy Ibra sajnálja, az önmagában nem jelent semmit.
Visszatérve arra, amit Gyuri az imént mondott, ugye a futball tradicionalitásáról, emlékszem, amikor még az oroszországi labdarúgó világbajnokság előtt volt egy nemzetközi sportúságíró kongresszus, az AIP-snek, aztán Belgiumban volt kongresszus, és ott mutatták be a FIFA részéről, hogy lesz először majd VAR. És arra is emlékszem, hogy elképesztő megosztó volt a fogadtatás, a dél-amerikai kollégák kifejezetten utálták már akkor is ezt, tehát Amerikából érkező kollégák mondták, hogy ez mindenek ellen mondta, ami a futball. Ugye azt látjuk, hogy ugye az extázist, a gól utáni extázis azt valóban elvette, tehát ez tény és való. Nekem inkább az a problémám vele, hogy néha a használata esetleges. Tehát ugye, ha most csak egy példát emelünk ki, ugye Messinek azt a bizonyos szabálytalanságát, amit meg sem néztek. Tehát, hogy olyan nehéz azt mondani, tehát összességében, ha VAR azt a célt szolgálná, hogy valóban tényleg objektíven eljussunk oda, hogy 98%-ban jó döntések születnek, és minden olyan eset tényleg csúnya szóval megvizsgálásra kerül, amely egyébként kétes, és befolyásolhat egy mérkőzés végeredményét, mert az nyilvánvalóan, hogyha Messit kiállítják, az enyhén szó is befolyásolta volna. Igen. Annak a más kérdés persze, hogy mi mindannyian szegényebbek lennénk gyönyörű Messi gólok nélkül, ugye, hogyha nem marad a pályán. Szóval, hogy de ezek a szempontok azok, amelyek szerintem egy ilyen technológia körüli, hát ilyen szürke zónát nem teszik igazán egészségessé. Tehát a cél az lenne, hogy ha már van egy ilyen technológia, akkor lehetőség szerint az objektivizálása ennek a dolognak, amiben persze az a szép, hogy néha szubjektív és benne van az emberi hiba, mert hát hiszen ezért szeretjük száznál is több éve. Szóval szerintem ez a probléma ezzel. Nekem ez a problémám, hogy esetlegesnek érzékelem azt, hogy mikor veszik igénybe.
Ugye volt egy ilyen eset, a tegnapi meccs, most annyira jövök hirtelen, is tudom, melyik 16-oson belül volt, de mint hogyha kanadai lett volna a kárvallottja, éppen mindegy az ügy szempontjából, egy első ránézésre abszolút 11-es, és még lassításban is egy abszolút 11-es, de tényleg az egyik kamerálosból látszott, hogy egy picit a labdát is elérte az egyik stopliával körülbelül a védő. Na most, ha ez a mezőnyben van, akkor ott ugye... ott minimum sárgalapot kap a másik, lehet, hogy kiállítják, ebben még egy súlyos sérülés is benne volt, mert olyan ollóba fogta átulul az embert, hogy öröm volt nézni. Természetesen a csatának fogalma nem volt, hogy a védő véletlenül a labdát is elérte, hát ő nem is értette, miért nem kapott 11-est, de nem kapott 11-est, és nem volt olyan különösebb hőbörgés, miközben még a védők se hőbörögtek olyan nagyon, pedig ők aztán nem láthatták, mert a negyedik lassításban látszott talán, hogy mintha elérte volna a labdát, és akkor így szépen ment tovább a meccs. Én ezt nem is értettem. Tehát én még miután láttam, hogy hozzáért a labdához is, még arra is azt mondanám, hogy de ez 11-es.
Ezzel megvéded a játékvezetőket, vagy nem, azt épp, mondod, hogy nehéz. Hát
nem, ő épp, hogy nem adott 11. Hát a játékvezető nem kell védeni, a játékvezetőnek tök mindegy, mit ítél, mert úgyis a VAR dönt, nem ő. Tehát a játékvezető az mutatta, hogy kirúg. Mutatta, hogy kirúgás. És a VAR megnézte, és helybe hagyta. Miután lassították, első rendése ugye abszolút 11-esnek tűnt, és a 6 lassításból 5-ben abszolút 11-esnek tűnt, és az egyikben úgy volt, hogy talán mégse, de a játék szellemiségével egyébként, mert ezt szokták citálni, hogy a játék szellemiségével, amivel az egész VAR egyébként szembe megy. A játék szellemiségével egyébként ez a döntés, mert ez egy rosszul sikerült szerelési kísérlet volt, ami ráadásul súlyosan sérülésveszélyes is volt. Nem lett belőle sérülés, tehát megúszta az ember. Na de a Messi-féle dolog is, nálam az egyből piros, az amit
ugye?
Nem is néztek, még akkor is, hogyha én elhiszem, hogy nem akarta megölni a másikat, meg nem akart súlyos sérülést okozni, készséggel elhiszem, meg ki akarja, megölni. De ettől még benne, abba benne volt.
Ott jön be a szubjektum, amikor valószínű a VAR alapján piros lapot kéne ítélni, akkor inkább meg se nézik, sajnos ez rombolja a VAR-ba vetett bizalmat, mert sok ilyen esetet tudunk mi is.
Ha Messi vádliára lép így rá valaki, úgy küldik le piros lappal, hát mint az
összes.
A VAR nélkül, tehát már a bíró.
És bocsáss meg, Gyuri, amikor Puhl Sándort méltat, akkor mindig ez a legfontosabb érv, hogy ő mindig a saját személynek szint hitt, tehát felülbírálta a partjelzőket. És
hát ő a VAR-t is felülbírálta volna.
Egy idő után ezek már mind rossz döntések voltak, csak a pályafutása első kétharmadában még mind jó döntések voltak, ezért volt fantasztikus bíró.
Sem tudom képzelni, hogy tehát ő valószínűleg akkor hagyta volna abba a bíráskodást, hogyha megpróbálták volna bevezetni a VAR-t, mert az elképzelhetetlen volt, hogy ő bármilyen ítéletéről elfogadja azt, hogy az téves volt.
Vagy megnézte, oda megy, megnézi, és azt látja, hogy nem jó, amit ítél, de nem másítja.
Biztos, hogy nem. Hát amikor utólag jelentést kellett írni arról a bizonyos esetről a Feyenoord Manchester United meccs után, amiben mindenki szörnyűködött, hogy milyen súlyos sérülés, és a helyszínen sárga lapot sem adott, és lett volna egy menekülő útvonala, hogy a saját önkritikus jelentésében felül bírálja saját magát, ott újra leírta, hogy sárgát se kellett érte adni, el is tiltották hosszú-hosszú időre.
És vége is lett a pályafutásának gyakorlatilag.
Gyakorlatilag vége
is lett. Az értelmi részének mindenki.
Viszont azt akartam mondani, hogy én értem Ibrát, mivel ő egy csatár és támadó futball szemszögéből nézi ezt a dolgot, és abban van neki szerintem teljesen igaza, hogy a les szabályt valamiért egyszer, én az egészen nem értek egyet, és egyszer kipróbálnám les nélkül a futball, de ez egy másik történet. De oké, ha van értelme a les szabálynak, akkor az, hogy ugye lesről ne szerezhessen gólt a futballista, vagyis ne szerezzen jogosulatlan előnyt, azért mert közelebb áll a kapuhoz, mint az utolsó védő. De hogyha centiméterekkel vagy milliméterekkel még csak nem is áll közelebb, hanem lóg be a cipőjének az orra, akkor azt nem lehet úgy értelmezni, hogy ő most jogosulatlan erőnyt próbált szerezni. Azt úgy lehet értelmezni, hogy itt szőrszálhasogatás zajlik, és ő rugott egy gyönyörű gólt, de ez a rendszer megszivatja őt.
Na és jó, de ez csak azért innentől van, a játékvezető még mérlegelhetné is, de akkor ugyanígy.
Igen, azt mondom, hogy nem mérlegelhetse. A Roberto Rossettinek, az UEFA bírófőnökének van egy nagyon látványos előadása, azt is szerintem közösen láttuk Zsuzsával is Nyonban, az UEFA székházban, és akkor neki van ez a úgy nem túl elegáns hasonlat, hogy valaki nem lehet kicsit terhes, hanem vagy igen, vagy nem, és ő azt mondja, hogy a les az feketén-fehéren megállapítható videóval. Én ezt kicsit vitatom, mert nem mindegy, hogy az elrúgás pillanatának mit tekintünk, és szerintem ezzel lehet manipulálni, és manipulálnak is, mert az elrúgás pillanata az lehet adott esetben néhány század, sőt néhány tized másodperc, és a néhány tized másodperc az már pont néhány millimétert vagy centimétert jelent a
igen,
tehát játékosok pozíciójában.
Meg az erőges pillanatában.
De én azt mondom, hogyha azt mondja hagyományosan a szabály, vagy azt mondja már jó ideje a szabály, hogy az egy vonal az nem les, akkor ne azt csináljuk, hogy az egy vonalból, ha kilóg előrefelé egy milliméterre, azt lesnek tekintjük, hanem ha bármelyik testrészük egy vonalban van, és fedésben van, azt már tekintsük egy vonalnak, és segítsük
meg
ezzel
igen,
a támadó
de bárhol futban. Húzod meg a vonalat, és ebből a szempontból mindegy, hogy az egy vonal les, vagy nem les, valahol meg kell húzni egy vonalat, és akkor annak a meghúzott vonalnak lesz a milliméterekre, azon lesz a vita. Bár, ha valahol vonalat húzunk, már pedig ha les van, akkor vonalat is húzunk, akkor mindegy, hogy hol az a vonal, akkor ahhoz képes fogjuk az egy millimétereket nézegetni.
Ez igaz, de a nézők jobban el fogják
viszont,
fogadni.
Viszont ha nincs les, akkor pedig egy teljesen új sportág jön létre, úgyhogy én nem úgy lespárti vagyok, csak nem tudom, mit lehetne vele csinálni.
Les, de hogyha a kilépő védő hátul lévő lába egy vonalban van a berobbanó csatár hátul lévő lábával, akkor azt könnyebben elfogadja a...
Ott már ilyen is.
Volt ilyen, sőt, volt
ugyanilyen rossz volt. Igen. Akkor azt nézegették. Igen.
Na hát, én véletlenül azt feltételezem, hogy a folytatásban is lesz majd VAR által hozott döntés, amely esetleg igazságtalannak tűnhet egyes szurkolók szemszögéből. Beszéljünk egy kicsit az esélyekről. Ugye kialakultak az ágak, azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy Argentínának van a legkönnyebb helyzete. Az viszont érdekes, hogy a brit Opta cég, amelyik ugye általában megjósolja az esélyeket, a VB előtt még a spanyolokat tartotta a legesélyesebbnek, a második csoportkör után Argentínát, a csoportkörök után viszont most már Franciaország vezet.
Hát, nagyon nagy, tehát hogy azt kell mondani, óriási. Tehát nagyjából mindannyian ezt el tudnánk mondani.
Hát, én azt mondom, amikor ilyen polipok meg teknős békák döntöttek, az a polip. Az a következetesebbek voltak.
Egyrészt, másrészt ez azt gondolom, hogy itt, ha végignézzük ugye az analízis alapján, hogy melyek a legesélyesebb csapatok, ezeket a csapatokat mi is így meg tudnánk nevezni, csak a látottak alapján. Úgyhogy egyáltalán nem érzem azt, hogy ez emögé valami szuper számítógépet kéne tenni, mert ami kijött, az pont azt deklarálja, hogy az ember saját szemével is látott, hogy a francia csapat gyakorlatilag a világbajnokság legerősebb válogatottja, szinte bármilyen felállásban bármit tud. Nyilván az argentinok nagyon jó formát mutatnak, de azért ott mindig eddig minden messzire volt kihegyezve, és nagyon nagy kérdés, hogy ez vajon mit hozhat, ugye, és hát megint minden azon fog múlni, amiről beszéltünk, hogy itt elindul gyakorlatilag a hiba nélküliségnek a kérdése, hogy aki most innentől himázik, akármennyire is volt jó, akármennyire is nem, és egy mérkőzés azért bármilyen körülményeket hozhat, az bizony búcsúzni fog a világbajnokságtól, úgyhogy Opta most, ide, Opta oda.
Aki világbajnokságot akar nyerni, annak 5 meccset kell zsinórban.
Na ez lesz, a nagy
Kanadáról, ami mögötte
van.
És az a világ legjobb csapatainak is mindig
azért az nagyon
óriási kihívás.
Így van.
De az esélyeket tekintve, tehát a franciáknak, ha azt nézzük, hogy a németeken és például esetleg a hollandokon átvezet az út, az mindenképpen nehezebb tűnik, mint mondjuk az argentin vonal,
vagy az út az még akkor mindig csak a négyig vezet. Mm-hmm. Tehát igen. Most persze, az argentinoknak most még könnyebb dolguk van a négyig, de utána már mondjuk Brazília, azt hiszem, az például pont ők, és aztán meg a másik ágról, aki jön, az semmivel se lesz gyengébb csapat, mint az argentin. Én az argentint most persze címvédők, de én nem érzem ezt az argentin csapatot egyébként annyira jónak. A franciát sokkal inkább. Ott nem. A franciáknál szerintem ott azon fog múlni, mert azt meg még nem tudjuk, mert egy csoportkörön vagyunk túl, amit halál könnyedén megnye. Egyébként speciál, azt hiszem, Szenegál, kivel kezdtek, ott 70 percig kifejten gyengén játszottak a franciák, igen. Azt azért ne felejtsük el, de aztán azt a meccset is simán nyerték.
És az egy testvéri és küzdelemnek.
A norvégok ellen meg ugye a B válogatottat verték igen. Meg. Tehát nagyon még a franciákról se tudjuk, hogy milyenek, de mondjuk azért jellemzően elég jól néznek ki. Kérdés, hogy ott az öltöző mennyire lesz egységes. Mert a franciáknak azért ott van hagyománya annak, hogy az öltöző nem az, még akkor is, ha azért Didier Deschamps egy viszonylag kipróbált harcos, és azért csak 2 VB döntőben már bevitte őket, és abból az egyiket szóval meg is nyerték. Tehát azért nem... benne lehet bízni ő ilyen kicsit ilyen Ancelotti-szerűen, uh-huh. Tehát ő egy kiegyensúlyozóbb figura, nem lesz olyan, mint 2010-ben, amikor szakadtak verekedni a keret tagjai.
De az, hogy Deschamps édesanyja elhunyt, nem lehet, hogy ez pont, hogy összekovácsolja majd az öltözőt, és nemhogy nem, hát nem széthúzás lesz, Kylian hanem...
Bappéről én kevésbé hiszem el, hogy ez a VB teljesítményét ez befolyásolja. Deschamps lelki világát nyilván nagyon is,
de szerintem ez hosszú távon, hát ugye még tart a VB 3 hétig gyakorlatilag, tehát azért ez, szerintem ez nem.
Gyuri, esélyek?
Igen, bár ugye Bappénak is a személye annyira fontos, meg a jól léte, mint mondjuk Viniciusé, tehát ő rajta is azért sok múlhat, mert bármire képes, tehát aki egy VB döntő 3 gólt rúg.
De bárminek az ellenkezőjére is.
Amivel egyébként nem lettek világbajnokok, de hogyha rossz kedve van, hogyha elveszik a kedvét, hogyha duzzog, vagy nem tudom, akkor meg kimondottan hátráltatni is tudja a csapatát. Láttunk már nála ilyet, hogy más nem mondjunk, hogy a PSG vele nem tudott B-et nyerni, nélküle meg kettőt is nyert.
Meg a Reál se.
Meg a Reál se eddig. Úgyhogy hát ez az öt, még ha 5 párharcot kell megnyerni, itt is azt a ránk nézve nem túl hízelgő példát szoktam mondani, hogy azért, amikor még nagyon jó volt a magyar futball, akkor mondjuk Beket, vagy Keket, vagy UEFA kupát lehetett volna nyerni 5 megnyert párharccal. És egyszer se sikerült. Pedig voltak kitűnő csapataink, az elődöntőig, meg a döntőig eljutottunk, de megnyerni sose sikerült, vagy amikor a magyar válogatott még a végső győzelemre is esélyesként érkezett a VB-re, mondjuk legalább 4 ilyet tudnánk említeni, akkor még csak negyed döntő, elődöntő döntő volt egyenes kiesés, tehát csak 3 párharcot kellett volna megnyerni, és az sem sikerült.
Hát 38-ban ott több volt, de ott se sikerült az utolsót megnyerni. Ott 3-at igen.
Igen, úgyhogy... Úgyhogy ez olyan különleges képességeket igényel edzőtől, csapattól, játékostól, ami nem egyszerűen az, hogy jók vagyunk, mert egy bajnokságot megnyerhetsz, hogyha 2-3-szor elbotlasz, de egyébként jó teljesítmény nyújtasz. Egy ilyen tornát nem lehet, és egyébként a magyar futballban ez értékeli föl szintem Lakat Károlynak a teljesítményt, aki 2 tornát meg tudott nyerni a válogatott, 2 olimpiát, mert az mindig ahhoz valami nagyon extra kell, tehát nem elég az, hogy jó a csapat, meg jó az edző. 5 ilyen csatát megvívni győztesen, az valami egészen különleges, és ráadásul ilyen még a VB-ken nem volt eddig, hogy 32-től egyenes kiesés legyen, tehát olyas valamit fogunk látni, vagy az a csapat, amelyik ezt meg fogja tudni nyerni, az olyan fegyvertényt fog végrehajtani, amire még senki sem volt képes.
Nos, hát ahogy beszéltük, Dél-Afrika, Kanada 0-1, ezzel az egyik társházigazda már ott van a legjobb.
Aki már nem is játszik otthon, ugye?
Így van, 16 között. Brazília Japánnal, Németország Paraguayjal, Hollandia pedig Marokkóval fog játszani ezen a játéknapon, mindhárom találkozót a Nemzeti Sportrádióban, az NSO.hu-n és az M4 Sporton is élőben követhetik ezekre a meccsekre. Mik az előérzetetek? A németek végre megmutathatják-e, hogy mire képesek, Pisti?
A németek már megmutatták, meg Curaçao ellen a VB legnagyobb győzelmét aratták, aminek ugyanúgy semmi jelentősége, mint semmivel sincs több jelentősége, mint az Ecuador elleni vereségnek, mert ott Ecuador az életért küzdött, a németek meg egy pár harcba sem mentek bele befeszített lábbal. Nem tudom, hát a Paraguay a német emberi számítás szerint tovább kell, hogy menjen, mert az azért... minőségi különbség, hát a franciák ellen merőben más lesz a helyzet, hogyha úgy alakul. Hát én a másik 2 meccset azt nagyon várom, és fönn is fogok maradni, meg is fogom nézni a Holland-Marokkót is, hát a japánig nyilván fönnmaradok, mert ez 7 kor van, de nagyon kíváncsi leszek, hogy a japánok azt a tempót, amit tudnak, és amitől az egyébként most a hollandokat mindenki ünnepli, én nem tudom elképzelni, hogy ezzel a támadó sorral a hollandok olyan nagyon messzire jutnának. Aztán bármi lehet, mert 5-ször egy pár harcról van szó, de Marokkó ellen nem mondom, hogy a hollandok esélyesebbek, mint Marokkót. Láttuk Marokkót jól játszani, láttuk az előző VB-n játszani őket, ez egy nagyon összeforrott, nagyon összerakott jó csapat, egy csomó nagyszerű futballistával. A brazilok, mondom, azt se tudták, hol a labda a meccs bizonyos fázisaiba Marokkó ellen, aztán egy idő után mindkét csapat rájött, hogy az a döntetlen is nekik tulajdonképpen tök jó, mert a csoportból simán tovább fognak jutni, így is történt. És a brazil-japán az betó, az ugye fordítva van a holland, mert a hollandok a japánnal játszottak X-et, a brazilok a marokkóival. Lehet, hogy kijön a lépés a braziloknak, mert azért természetesen van ott játékminőség. De azért még a tehát ilyen téthelyzetben még nem játszottak ezen a VB-n a brazilok. Ezért igaz, hogy most kezdődik a VB. Egyáltalán, most persze a németek sem biztos, hogy tovább jutnak, de nekik van azért a 3 úgymond nagy csapatból a legkönnyebb ellenfelük, de hogy a brazil és a holland is tovább jut, arra így együtt nem vennék mérget. Nagyon kíváncsi leszek.
Szerintem az egyik legkiszámíthatatlanabb ebből a Hollandia-Marokkó mérkőzés, tehát szerintem megjósolhatatlan, melyik csapat megy tovább. Marokkó erejét ismerjük, a legutolsó világbajnokságbeli szereplését. Hollandiáról meg ugye végig azt mondtuk, hogy sok mindenre képes lehet, de ugye nincsenek olyan nagyon kimagasló egyéniségei, ettől függetlenül azért szerintem van potenciál ebben a csapatban. A Németországnak azért volt itt a csoportkörben nagyon nagy arányú győzelme, és ugye hát nyilván egy gyengébb mérkőzés, és nagyon sok kritika érte egyébként Neuert pont Németországból, úgyhogy lehet, hogy azért neki kapus teljesítményben javulnia kell. A Brazília-Japán összecsapás valóban két totál más iskola. Szóval én összességében független attól, hogy nagyon nagyra tartom azt a melós, rakkolós, elképesztő vitákapacitással bíró japán futballt, amit nyújtanak, de hát azért mégiscsak a brazil futballt jobban szeretem stílusra, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy itt, hogy ebből a stílus csatából azért a brazilok jönnek ki összesen.
Hát itt már az van, hogy valamelyest igazságtalan lesz, ha csak a papírformát nézzük, hogy a 16-ban ebből a négy csapatból kettő nem lesz ott, a brazil, japán, Marokkó, Hollandból. Úgy, hogy most ránézek a legfrissebb világranglistára, a brazilok harmadikok.
Ott vannak.
A hollandok hetedikek. A Marokkó 13., tehát mondjuk a 7. a 13. ellen az egy ebből a szempontból is első ránézésre egy nagyon nagy csatának ígérkezik, és elvileg mind a kettőnek ott van a helye a világ legjobb 16 csapata között, de a VB legjobb 16 csapata között az egyik biztosan nem lesz ott, és Japán is csak a 18., vagy épp hogy csak kilóg a legjobb 16-ból. Itt persze a brazilok azért egyértelműen esélyesnek számítanak, de én nekem fájni fog a szívem, akár a japánok, akár a brazilok esnek ki.
Ezúttal csak a labdarúgó világbajnokságról beszéltünk, lett volna még sok más, többek között Enzo Maresca lett a Manchester City vezetőedzője, ifjabb Lisztes Krisztiánt ismét kölcsönvette a Ferencváros, és Milák Kristóf remeklésére sem volt idő, de szerintem a hét többi nemzeti sportkörében téma lesz ez majd, úgyhogy mára ennyi fért időnkben. Csisztó Zsuzsának, Szőlősi Györgynek és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai nemzeti sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Én a vihar elől ide a közelbe húztam a sátram, de lehet beázik ma közöttünk a tér. A szemében égtem, a szívembe véstem, vágytam rá, hogy a hajnal fele ér. Próbáltam mással, de mindig őt képzeltem el. Úszik az árral, és mégis az égig emel. Fehér fotó, a szél elolvad arcán, a számla fogy a szó, nekem ő ma a leg-leg-leg, a legforróbb vízes poró. Táncol a szívembe, gázol halkan, ha belép a liftbe, már vöröslik a fény. És hiába várod, hogy kopik a festék hajnalban, ő a vókból ópik elém. Előttem a kép, mögötte a tó, csak egy fekete-fehér fotó, a szél elolvad arcán, a számla fogy a szó, nekem ő ma a leg-leg-leg, a legforróbb vízes poró. Olyan forró. Próbáltam más, de mindig őt képzeltem el. Oh.
úszik az árad, és mégis az égig áll.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Folytatódnak a legjobb 32 között rendezett mérkőzések, a kiesési szakasz a labdarúgó világbajnokságon. Az ötszörös győztes brazilok este 7-től Japán ellen játszanak. A tét a nyolcad döntőbe jutás. Este 10:30-től az utolsó csoportmérkőzésüket ellazsáló németek Paraguayjal játszanak. Majd a már 10 gólt lövő oranje az Atlasz oroszlányaival csap össze. A Hollandia-Marokkó labdarúgó világbajnoki mérkőzés éjjel 3 órakor hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc a pontos idő, folytatjuk az a futást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Magyar idő szerint szombat délután derült ki, hogy az NHL draftján a Buffalo Sabres csapata lefoglalta Szongo Domán játékjogát. A 18 éves 34-szeres válogatott jégkorongozó már vasárnap délelőtt elutazott Buffalóba, ahol csütörtökig tartó edzőtáborban kell részt vennie. Virányi Zsolt a draft körülményeiről és a Szongo Domán előtt álló lehetőségről Spiller Istvánnal, szakíróval, az MTI Sport szerkesztőjével beszélgetett.
Balatonszászon nyaran Szongo Domán, amikor egyszer csak megcsülen a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a helyzet. És akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, majd biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált egy menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékjogát. Domán már azt hitte, hogy hát nem, nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor az ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél, egy perces hátrányban volt, és amikor az ügynöke elmondta, hogy a Buffalo elvitte, akkor jelent meg nála a laptopon maga a hír, hogy tényleg a Sabres kiválasztotta őt, úgyhogy nagyon megörült neki, és utána átadták a telefont a Buffalo-nak az európai ügyekért felelős igazgatójának, hiszen Domán ugye Európában, Finnországban játszik, majd utána továbbadták a telefont a fejlesztési igazgatónak, aki közölte, hogy nem kell gondolkodnia, már ott az e-mail címén a repülőjegy, reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülni. Vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplett út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza. Tehát ennyire profi egy ilyen, ez a rendszer. Már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, hogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Tehát jelen pillanatban egy ötödik körösünk van, ugye Domán, Grosny Tamás, Szuper Levent és Vas János után a negyedik magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel még nagyon fiatal, ezért még a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborba, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt. Tehát gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
Magyarán vegyünk egy nagy levegőt, mert megtörtént az, amiben bíztunk. Azért a hallgatóknak elárulom, hogy az édesapát, Szongott Kristófot, te onnan ismered, hogy egy klubban jégkorongoztatok megboldogult fiatal korunkban, ő korodban, mert hogy én nem jégkorongoztam itt az elszólás, de most nem mindenki azt kérdezze, hogy akkor a Szuper Levente féle 9 csere szerep után mennyi idő kellhet. Legyünk türelmesek, nem? 18 éves Szongott Domán, és szerintem még fizikailag is azért neki bőven erősödnie kellene, vagy kell, csak nagyon jó, amit láttunk az Elit VB-n tőle, illetve már 24 augusztusában Káposztásmegyeren ismertem meg én igazából, ahol még talán az első nyilatkozatát adta a rádiónak, a Nemzeti Sportrádiónak és a Kossuth Rádiónak is, de értelemszerűen, ott is gólt ütött, az nem értelemszerű, de azért kérdeztem meg például a csapat sajtófőnökét, Szűcs Andrást is, hogy lehet vele interjút készíteni, mert hát tök jól játszott, most láttam életemben először, vagány, és akkor mondta, hogy próbáljam meg, aztán Domán megválaszolt, és a lényeg az, hogy most már akkor az NHL is ott tényleg kopogtat a kapujában, de szerintem még hány évet kell azért várni, hogy tényleg mondjuk bemutatkozhasson, mert én nagyon óvatos lennék ezzel, hogy most ne kezeljük úgy, hogy akkor innen minden sima és egyszerű.
Abszolút nem. Teljesen igazad van. Azt látni kell, ez a draft rendszer, az csak arra szól, hogy játékjogokat foglalnak le. Minél előkelőbb helyen választanak ki egy játékost, annál inkább érettnek tartják magára már most az NHL-eset. Tehát most még ilyen olyan játékosokat is draftoltak, akik még 18 évesek, sincsenek. Ugyanakkor mindenki utána tud nézni. Tehát az összes, minden csapatnak alapvetően 7 választási lehetősége van egy adott korcsoportban. A draftolt játékosoknak körülbelül a fele tud majd egyszer csak bemutatkozni az NHL-ben. Ott van nekünk az a 3, akit említettem, Grosny, Szuper, Vas. Draftoltva voltak, de egyikük sem mutatkozott be. Ráadásul Vas Jankó kimondottan előkelő helyen, 32. helyen, 2002-ben. Egyébként az is egy szombat délutáni esti esemény volt, de már ennek is 24 éve. Akkor még a Domán meg se született, talán még egy gondolat se volt, hiszen ő most volt csak 18. Tehát az, hogy draftolnak, az még mindig csak egy feles szorzóval él. És utána körönként is meg lehet nézni, arra is van egy külön kimutatás, aki az első kör legelőkelőbb helyen, azoknak körülbelül a 90%-a mutatkozik be az NHL-be. És így szépen megyünk le, ahol az ötödik kör van, ahol most ő kelt el, ott már nem éri el a 20%-ot azoknak az aránya, akit az ötödik körben draftoltak. Ennek ellenére ez egy szerintem egy nagyon kiváló hely magyar hokisnak, hiszen nem arról van szó, mint egy nagy nemzetnél, hogy hú, a svédek azért mennek, hogy kinek lesz első körös vagy egy per egyes draftja. Nekünk meg azért kell hajtani, hogy egyetlen draftlistán legyünk. Utóbbi években volt, ugye Pap Kristóf, Hadobázét, egy Horváth Bálint, Hárián, ilyenjeink voltak. De még a draft kiválasztáson se kerültek szóba, tehát nem vitték el a játékjogukat. Viszont most Domán azáltal, hogy már néhány éve a finn utánpótlásban allérozódik, sokkal inkább kémben van, ráadásul nagyon jót tett neki az, hogy a nemzetközi téren, a válogatottban is, nagyon érdekes, a kora miatt egyszerre tudott játszani az ifi, a junior és a felnőtt VB-n is, ráadásul az elmúlt két szezonban mind a összesen 6 VB-n tudott részt venni, ez nagyon, nagyon durva, így nemzetközi összehasonlításban is, és látom, hogy, említetted, hogy édesapjával együtt játszottam, igen, és láttam még Dománt, amikor először ment jégre botorkálva időszámításunk előtt. És most pedig megint láttam, hogy mondjuk száraz edzésen, vagy jeges edzésen, és láttam, hogy milyen kigyúrt fiatal emberré vált, most 18 éves, tehát vígan előtt az élet, most az, hogy a legmagasabb csúcsra jutott edzők kezei között és szemei a fejlődhet, ez egy káprázatos lehetőség az ő részére, ugyanakkor még nem jelent automatikusan NHL-es tagságot, és még közben szembe jutott Vaj Ádám is, aki már az életkora miatt kiesett a draftból, mert csak egy bizonyos korig lehet draftolni, kb. 20 éves korig, néhány kivételt eltekintve, de egy jó VB-vel Vaj Ádám ennél idősebb korban, hogy egy csúnya szót mondjak, szabadügynökként, tehát nem draftolt fiatalként, és be tudott kerülni egy NHL-es klubnak a Noteszába.
2016 a Szentpéteri VB után.
A Szentpéterváron ott baromi jó védett a finnek, meg az amerikaiak ellen, és akkor igen, tehát nem kell draft ahhoz, hogy bekerül az NHL-es, hanem idősebb korban, az idősebbet azt jelenti, hogy 22-23-nál idősebb korban, tehát már a draft kor határból kiesve, de úgymond saját magad jogával, szabad ügynök, free agent, hogy így dobáljak ilyen angol szakszavakkal, is be lehet kerülni. De ennek ellenére még mindig várunk arra, hogy valaki előkészületi meccsen játszott a Szuperlevi is, a Vasjankó is, de maga NHL-es tét mérkőzésen, bajnokin, nem csak előidény meccsen. Tehát az az ötödik kör, amit most Domán, ez a magyar hokinak egy kimondottan nagyszerű hír, és érzem magamon is, hogy másképp dobban azóta a szívem, hogy én itt követtem nyomon én is élőben, és azért egyből tudtam őt hívni, illetve az édesapját. Aztán a pakolás miatt a Domán később hívott, hiszem, hiszen reggel 9-kor már repül. Ez a magyar hokinak szerintem egy nagyon szép nap, hogy így alakult, és akkor most, hogy még komolyabb helyre is eljutott ő, még komolyabb edzők kezei között, mondom, és bárhol tudják fejleszteni, ha azt mondja az NHL klub, hogy neki még jobb Finnországban maradni, de ott is már nyomni fogja az NHL klub, hogy akkor akár mutatkozzon be a felnőttek között, hiszen a finnél még csak ifi meg junior meccset játszott. Olyan érdekes, a felnőtt meccsben neki csak magyar válogatott van, tehát finn felnőtt meccse még nem volt. De a magyar válogatottban már volt VB-n is, ugye ez egy nagyon érdekes az ő esetében. Szóval most szerintem még nagyobb lendületet fog kapni a Domán, és a hangján is éreztem, hogy hú, holnap. És megkérdeztem, hogy van amerikai vízó? Persze, azt már előre kiváltottuk. De beszélnek vele néhány percet, és addigra már ott a repjegy az e-mail fiókjában. Úgy, hogy nem két hét múlva, holnap reggel 9-kor már szállszol a gépe. Milyen profizmus kellett. És akkor kérdezem ki, hogy voltál jégen? Hát persze, ugye lejöttünk az alcsoportos VB-ről a jégről, emeltett mindenki Szabira. De nem, ő már volt Jégen, Óbudán, Mátyásföldön, emlékszem, én is ott tartok privátedéseket, és ott volt az édesapjával, ott Jégen volt. Tehát nem úgy fog felmenni hétfőn majd Buffalo-ban a Jégre, hogy a VB ott nem volt, hanem ő dolgozott keményen néhányit. Ilyen ő, de az ott a száraz, meg jeges edzések ugyan mennek, és azért most egy fejlesztő táborban is meg tudja magát mutatni. Óriási szó ez neki is, meg a magyar hokinak.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak.
Amikor odalépett hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz parton. Aztán még aznap éjjel meztelen revett köztünk a folyóparton. Messziről szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele. Felkapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejlepáj. Amikor odalépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen srác, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg azt, hogy itt a pia. És kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincsen csaja. Én tudom, hogy ez hiba, de hagytam, mint egy liba, hogy elmenjen mielőtt még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejlepáj. Úgy éreztem magam, mint egy húra, amit húznak, de vigyáznak, hogy el ne pattanjonak, úsznak. Éppen annyi kaja kell, hogy ne legyen baja, de ez nekem így nem elég. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj.
Nemzeti Sportkrónika.
Vucsovics Márton a 64 között, Maresca a Manchester City vezetőedzője. A kettős triatlon siker után Lehmann Csongor és Szalai Fanni is nyilatkozik. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Luca van Asch ellen győzött, aki 6-4-4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Fucsovics ellenfele. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. Férfi egyesben a második körbe jutott Tommy Paul és Hubert Hurkács, a lengyel ráadásul a norvég Rüd ellen diadalmaskodott. Meglepetése Andrej Rubjov is búcsúzott. A hölgyeknél Belinda Bencsics és Jessica Pegula is könnyedén vette az első akadályt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 évvel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este, valamint hajnalban a 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. A brazilok szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti nyilatkozik a japánok elleni mérkőzés előtt.
A mérkőzéshez sok mindenre van szükségünk. Észre, de szívre is, fejben tisztának kell maradnunk. Fel kell készülnünk mindenre, mert az egyenes kieséses szakaszban már minden megtörténhet. A csapat felkészült, motivált és magabiztos. Az utóbbi két mérkőzés jól sikerült, így a gárda készen áll bármire, ami történhet. Ez egy olyan meccs, amely ezt megköveteli. Egy erős riválissal játszunk, egy jól szervezett, komoly minőséget képviselő csapattal. Tehát mindenek előtt pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk csinálni a pályán. Ami Neymart illeti, szépen fejlődik. Szerintem az elmúlt héten nagy lépéseket tett előre. Kár, hogy nem tudott végig velünk edzeni, de tud többet is játszani 15 percnél, nagyon jó formában van. A játéka igazán a meccs alakulásától függ. Hogy mit mondanak az emberek? Erről nem akarok beszélni. A mérkőzésre fogunk koncentrálni, az ellenfél erényeire és a megfelelő felkészülésre, hogy minél több gondot okozhassunk elől, és elkerüljük az esetleges problémákat hátul. A meccsre való felkészülés csak erről szól. Nem fogunk belemenni semmilyen lélektani hadviselésbe.
A Brazília-Japán találkozó 19 órakor kezdődik. 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal játszik a 8-ad döntőbe kerülésért. Gustavo Álvaro, a Dél-amerikaiak szövetségi kapitánya nyilatkozik.
Roppant bonyolult mérkőzés vár ránk, és egy nagyon nehéz is, és ahogy korábban is mondtam, egy olyan csapat ellen, amely a világbajnoki címért küzd. Alázattal és egyszerűséggel fogunk hozzáállni, támaszkodva arra, amink van, és amiről tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, miközben természetesen igyekszünk új elemeket is beépíteni. Nincs idő felkészülni rá, egyértelműen nincs idő, és még mindig vizsgáljuk néhány játékos állapot. De hiszek abban, akik vagyunk, közösségként, csapatként. Hiszek benne, ahogyan a srácok mindig reagáltak a nehézségek idején, mert a sikereinket mindig az akadályok leküzdésével kellett felépítenünk, és ez most sincs másképp. És ezért mérhetetlenül boldog vagyok, a magam nevében, mint a szövetségi kapitány, és szerintem az egész keret nevében is, hogy ma a legjobb 32 között játszhatunk, miután sikerült tovább jutnunk az egyik legkeményebb csoportból. Elég csak megnézni, hogy milyen kicsi volt a különbség az első és az utolsó helyezett csapat között, ami igazán jól mutatja a mezőny kiegyensúlyozottságát. Mi voltunk az a gárda, amelytől mindenki pontokat akart csenni, mégis sikerült kvalifikálni magunkat, és ez nagy szó. És ez nagyon nagy örömmel is tölt el, mert úgy érzem, azért jöttünk ide, hogy megmutassuk, versenyképesek vagyunk. Ez a szellemiség adott esélyt arra, hogy tovább jussunk és felkészüljünk a meccsre, ahol arra fogunk törekedni, hogy ismét partiban legyünk és felnőjünk a feladathoz. Hogy miben bízhatunk? Hogy mit akarunk csinálni? Küzdeni! Hisz ezért jöttünk ide, hogy küzdjünk, még ha a mi szintünk el is tér sok más nemzeti csapatétól, alázattal bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt.
Német oldalról az 1990-ben világbajnok, jelenleg a válogatott sportigazgatójaként dolgozó Rudi Völler osztja meg a gondolatait.
Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die Ha a kerettagok közül mindenki a legjobb formájában játszik, akkor a világon bárkit képes lehet legyőzni a német válogatott. Ugyanakkor az Ecuador elleni csoportmeccsen azt is láthattuk, mi történik akkor, ha a játékosok akár csak pár százalékkal is kevesebbet adnak a maximumnál. A torna fő esélyesei ilyenkor is képesek nyerni, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ennek ellenére teljesen nyugodt vagyok, mert tudom, hogy a játékosok is tisztában vannak ezzel, és Paraguay ellen ki fogják tenni a szívüket a pályára.
Éjjel 3-tól Hollandia Marokkóval csap össze, minden mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője, a 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében, 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban az első keretnél volt másodedző. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros, a Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára.
Nemzeti Sportkrónika.
Győri Kristóf és fivére a 26-szoros válogatott Győri Mátyás távozott a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencvárostól és a Győr csapatához igazolt. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe. Tegnap mindkét nemnél magyar siker született a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa versenyen. A férfiaknál győztes Léman Csongorral Kreisz Bálint beszélgetett.
Nagyon kemény volt, ugye nem kell senkinek ecsetelni, hogy milyen meleg volt a tegnapi napon itt Tiszaújvárosban, talán extrán az országhoz, az országban a többi részhez képest közel 40 fok volt, úgyhogy nem könnyítette meg a versenyzők dolgát, azt gondolom, főleg, hogy ugye ez már a második versenynap volt, hiszen itt Tiszaújvárosban a világkupa ilyen formulában zajlik le, hogy szombaton elődöntők vannak, vasárnap pedig döntők, és már a szombati nap is nagyon kemény volt a hőség miatt, de a vasárnap volt az igazán meleg nap, és az igazán kemény nap is.
Az, hogy szombaton egy picit meg lehetett tapasztalni ezt a fajta nehézséget, amit az időjárás okozott, ez bármilyen formában tudott segíteni vasárnap, vagy egyáltalán erre fel lehet készülni, hogy milyen, amikor nem is mondjuk úszni, de kerékpározni, meg futni kell 40 fokban?
Igen, abszolút segített a szombat, főleg, hogy csak néhány nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból Olaszországból, ahol jóval hűvösebb hőmérséklet volt, így nem túl sok időnk volt hozzászokni ehhez az extrém nagy hőséghez, úgyhogy a szombati elődöntő az nagyon jól jött, és az egy igazi felkészülési verseny volt a vasárnapi döntő előtt. Gondolok itt arra, hogy intenzitásban is tudtuk végre gyakorolni azt, amit edzésen mondjuk nehéz imitálni, illetve a hőmérséklethez is sikerült úgy, ahogy így hozzászokatni magunkat. Ugye egy akkora sok volt ez a szervezetnek, hogy másnapra azért valamilyen szinten már reagált rá, és egy kicsit a vasárnapi nap úgy éreztem, hogy akkor már jobban meg tudtam birkózni a hőséggel, és így valóban csak az ellenfelekre kellett koncentrálnom.
A hölgyeknél Szalai Fanni magabiztos győzelmet aratott. A mindössze 18 éves sportolót hallják.
Számomra még mindig egy kicsit hihetetlen, hogy tényleg így sikerült megnyerni, mert nem gondoltam volna, sőt még a dobogót se. De nyilván mindig is így a magas listámon volt, hogy egyszer itthon Tiszaújvárosba tudjak nyerni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül, úgyhogy hát tényleg még egy kicsit fel kell dolgozni, mert számomra még mindig egy kicsit ilyen hihetetlen.
Hogy bírtad a körülményeket, mert azért a 40 fokos hőség az elképesztő lehetett élsportolóként?
Hát igen, elég meleg volt, a víz is 31 fokos volt, úgyhogy nem igazán volt hűsítő már az úszás se, de igyekeztem locsolni magam a biciklén, és szurkolók is mondták, hogy frissítsünk, úgyhogy nagyon sokat segített, az 2 kulacsot vittem, és ezzel végig is locsoltam magam is a futáson, és szerencsére ilyen 600 méterenként volt frissítő, úgyhogy azért körülként kétszer tudtunk frissíteni, ami ez például elég nagy segítség volt. Illetve a befutónál is volt ilyen hideg medence, úgyhogy ahhoz képest egész jó volt, de azért tényleg nagyon meleg volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mindenkinek meleg van, úgyhogy igen.
Szalai Fannit hallották. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 30 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia és neves, visszatérő, nagyon kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Frankl András van velünk, legendás Formula 1-es újságíró. Szia András, hát köszöntünk itt Magyarországon, bár már hetek óta itt vagy, ugye, vagy napok óta?
Körülbelül két hete, hát nem voltam Monakóban, az osztrákra nem tudtam elmenni, de a Monakóról csak annyit tudom, hogy régen volt. De ennek a Liberty Médiának olyan szerencséje van, hogy azt egyszerre nem tudom elmondani.
Mire gondolsz?
Hát mondjuk van a Kim Kardashian.
Igen.
Hát ez a Kim Kardashian 10 000-eket hozott magával, mert az összes influencernek ő a legfontosabb lény. Többen tudják Amerikában, hogy ki ő, mint hogy ki az elnök. Most ezt komolyan mondom, mert ezek a kis hagyonyok, influencer libuskák, így mondtad, nekik ő az Isten. És kérlek szépen...
Azért azt mondjuk el a hallgató kedvéért, hogy Lewis Hamilton barátnőjéről
beszélsz.
Így van,
és kérlek szépen 345 millióan követik. Tehát többe, hát nem tudok más mondani, ha ő ott van valahol, az egy akkora box office, hogy ez teljesen leírhatatlan. Nézd, volt, nem akarok igazságtalan lenni, volt autóverseny is Monakóba. De hogy ott mi volt flancba, és lihegésbe, és jaj, és hát most a legnagyobb botrány az volt, hogy a Sky Sportnak van egy híres riportere, a Martin Brundle, és oda ment a Kim Kardashian, hogy hello, I am, úgy átnézett rajta, mint a shit. És ebből persze az angolok azt felhábor, és jaj, nem érdekli, ő azt hiszi, ő azért híres, mert híres. És az egész család ilyen.
Na, Kim Kardashiannel kapcsolatban nem a bulváros rész érdekelne engem, hanem a sportszakmai rész, hiszen te azt mondtad, hogy Lewis Hamilton azért van ilyen jó formában, most nyilván egy szuper jó Ferrari van a feneke alatt, hogy így fogalmazzak, de hogy kiegyensúlyozott a párkapcsolata, és ez kihat az ő teljesítményére.
Igen, mert évekig ez a része Hamiltonnak nem jött össze, most nem, hogy összejött, de hát most az egész világ erről beszél. Valóban most sokkal jobb, az autója is jobb, a szerelője, aki súg neki, hogy Lewis ezt csináld, az is jobb, tehát az autó jobb, a motor jobb, a lelki világa jobb, minden összejött, és ez persze a Forma 1-nek ez egy mazsola. A másik mazsola persze a kis Antonelli, aki 19 éves, és hát az olaszok most teljesen oda vannak, és a tinék is teljesen oda vannak. Most voltunk a párommal Maranellóba, és bementünk egy üzletbe, ahol árulnak mindenféle csecsebecsét. Na és mondom, milyen a biznisz? Azt mondja, jobb, mint valaha. Mondom, és ki jár be? Hölgyek és srácok. Tehát teljesen elterjedt. Ugye 40 évvel ezelőtt csak az vérbeli szurkolók nézték, ha esett, ha nem esett, főleg Angliában. Most egy óriási világsport lett a dologból, és a gyereke, most például tegnap volt egy tábla, hogy egy srác föltartotta Ausztriába, hogy lógok a suliból miattatok. Na most ez azelőtt ilyen nem volt. És ezt mondta ez a Luca Fornetti nevű úr, aki pont az üzlete, a gyár bejáratával van szembe, azt mondta, hogy soha még ilyen jól nem ment.
Tehát Antonelli bevonzotta a fiatalokat, ugye, a sportákba?
Antonelli a fiatalokat, a Lewis barátnője a influencereket.
Lewis pedig a Ferrari rajongókat, vagy hát...
Igen, megnyerte a versenyt Barcelonában, hát szóval teljesen összejött a dolog, és amint láttuk, hát nagyon-nagyon meleg volt Ausztriába, és mégis teltház volt. Szóval az Ariane, aki ott is szervez, és itt is szervez, csak gratulálni tudok, mert több mint 300 000 ember volt kint, és ömlük róluk a víz, de föl vannak szerelve, esernyők, mindenféle, liter, ott a sör se rossz. És egy nagyon-nagyon sikeres verseny lett, mint láttad, és a végeredmény is tökéletes volt. Angol versenyző a brit nagydíj előtt egy héttel, number one, jött a Verstappen, aki miatt a bizonyos Orange Army levezetett Hollandiából, és ott volt a kisrác harmadiknak. És majdnem, és métereken állt a dolog, Verstappen majdnem elkapta a kis Kimi. Hát szóval a forgatókönyvet nem lehetett volna jobban megírni.
Így van, és az, hogy ilyen kiélezett a mezőny, és Antonelli nem ment el nagyon ugye az összetett pontversenyben, ez jót tesz majd Silverstone-nak, a belga nagydíjnak, majd az utána következő magyar nagydíjnak is.
Pontosan. Most a McLaren kezdi összeszedni magát. Tavaly nem lehetett velük bírni. Idén kevésbé, de nincsenek túl messze, tehát ez azért jó, mert hol ez nyer, hol az nyer, oké, Kimi nyert ötöt, de a Lewis mégis ott van, és a Russellnak megjött az önbizalma, utoljára Ausztráliában nyert, és azóta tényleg, hadd mondjam, hogy a béke alatt volt, és most összeszedte magát, főleg a brit nagydíj előtt, és egy angol versenyző a saját, a hazai pályáján mindig egy fél másodpercet gyorsabban vezet. Nevetsége, de valóban így van. Nagyon sokat voltam az angol versenyen. Először ott közvetítettem a magyar televíziónak Dávid Sándorral, azt hiszem 1972-73-ban. Akkor volt az a bizonyos története, amire a drágaságom emlékeztetett, hogy a belga versenyen voltam 1972-ben, és a Frank Williamsnek volt a csapata. Frank jól ismertem, azt mondja, és ma este hol alszol? Mondom, Frank, fogalmam sincs róla, és ez volt az, mikor azt mondtad, a Henri Pescarolo-nak van két ágya, ő volt az egyik pilóta, tiéd a másik. Hát képzeld el ezt ma. De egész más téma, ha megengeded, roppant érdekes volt. Tavaly egy magyar BMW-t vezethettem, tegnap egy magyar Mercedes-t vezethettem, és ez egy fantasztikus.
A magyar mit jelent, hogy itthon szerelték össze?
Kecskeméten készül, és mivel mi eredetileg halasiak vagyunk, nekem ez pláne szívügyem volt, azt kell mondanom, hogy nagyon jó, és amikor én először Harason volt, ami kicsit változtak a dolgok, akkor a Sándor bácsi a Cifra nevű lovával várt a halasi állomáson. Hát szóval,
most pedig egy Mercedes.
Most pedig egy Mercedes, azt kell mondanom, hogy nem volt az, hogy ez leesett, vagy az leesett, vagy nem indul el már, magyar mit vársz tőle, semmi. Teljesen abszolút, mintha Németországban csinálták volna, ugyanúgy, mint a Mercedes, és nagyon remélem, ezt nem hirdetek, most meg fogom keresni az Audit is, és akkor meg lenne a messze hármas.
Igen. Te olvasol mondjuk brit lapokat is, George Russellnek mennyire jelentett frusztrációt az, hogy elvileg ő ugye a Mercedes első számú versenyzője, mégis Kimi Antonelli berobbant a sportágba, és ugye le is körözte őt, szóval mennyire kellett most az ő lelkének az, hogy újra futamot tudjon nyerni?
Ó, nagyon. A helyzet az, hogy vele csináltak egy hirdetést, egy nagyon híres szállodagyár csinált vele egy két vagy három perces hirdetést, és abban ő megjátszotta magát, mondjuk egy olyan James Bond-szerűség, luxusszálló, helikopter, uszoda, és elhitte sajnos a saját publicitását, és valóban azt hitte, hogy ő a James Bond. Elszállt vele egy kicsit a dolog, a vezetés az meg ment a másik irányba. Most kezd kicsit lehiggadni. Én egyénileg nem vagyok erre szó rajongó, soha nem is voltam. Én inkább egy Verstappen rajongó vagyok, vagy egy Lewis, vagy ez a kisrác, aki kihitte volna a szemeser ebben, mikor elmegy mondjuk a Hamilton mellett. Ott van az a két világbajnok, ugye a felső, 11 világbajnokságú kettőjük között, és ez a kisrász úgy megy el mellettük, mint szóval nem az, hogy jaj Istenem, semmi. Egy zseni, egy óriási felfedezés.
Toto Wolffnak szerinted feladata az, hogy egyrészt kijelöljön valamiféle pilóta sorrendet, ugye ez tavaly a McLaren esetében nem történt meg sokáig, és sokak szerint ez okozta esetleg Piastri elveszített VB címét, ellenben tudjuk, hogy ő Norris nyert. Szóval, hogy van-e ilyen csapatvezetői feladata most, hogy a két pilótáját és a közöttük lévő kereteket meghatározza és kezelje ezt a szituációt?
Ez még korai. Most jön ez a három verseny egymás után. Ki fog alakulni a dolog? Az alapszabály az az, hogy ne ütközzenek össze. Mert mikor Hamiltonnak volt egy csapattársa, a Rosberg, akkor ők bizony egyszer-kétszer összeütköztek, és amíg nem ütköznek össze, addig jó. Én szerintem még 4-5 versenyen keresztül, mert nem fenyegeti őket senki. Szerintem Hamiltonnak néha bejön, de a Mercedes pillanatnyilag egy fokkal jobb, mint ahogy tavaly a McLaren volt jobb.
Igen, Lewis Hamilton pont kit mondtál, Nico Rosberget? Igen. Ő interjú volt a Barcelonában, nem? Amikor nyert, ő volt az a riporter, és akkor ő kérdezte. Még egy kicsit visszatérve Hamiltonra, amikor megnyerte a barcelonai nagydíjat, te utána voltál Maranellóban, és a polgármesterrel találkoztál, ugye? Ez a siker, ez ott milyen hatást váltott ki?
Hát ez életem egyik legjobb sztoria, mert volt egy érzésem, hogy ezzel a polgármesterrel kell készíteni egy interjút. És meg volt beszélve.
Bocsánat, ez hogy néz ki egyébként? Kinek írsz ilyenkor, vagy kapcsolataid révén jutottál be?
Beütöttem az internetbe, hogy polgármester Maranello, kaptam egy tündéri levelet, megírtam, hogy egy Forza nevű Ferrari lapnak vagyok a munkatársa, és amerikai lap, ez imponált nekik, mondták nagyon szívesen, mondom, hát akkor, és kiválasztottuk ezt a napot pont Barcelona után.
Hát ennél jobb időzítés nem kellett
ilyen
volna.
Ilyen nincs. Bementem, kérlek szépen, neki az a feladat a többek között, hogy, egész komolyan mondom, hogy úgy nézett ki, hogy a Hamilton nyerni fog. Ezután a gyár felhívta őt, Zironinak hívják, Signor Zironi, azt mondja, legyen a kedves, és szóljon Don Marconak, a papnak, hogy menjen, és legyen kész húzni a harangokat. És ez pontosan így történt. Lewis bejött, harangok megszólaltak, az emberek kirohantak. Ez egy népünnepély, mert nagyon-nagyon régen nem történt ilyen. És aztán van Meister is a Hamiltonnal ott, mert mikor először volt ott, akkor volt az izgalom, hogy egy szurkoló kivágott egy fát, egy óriási fát, hogy jobban lássa a bemutató kört, mert az utcáról lehet látni egy kicsit. Hát most őt is kivágták, sőt, ragaszkodott hozzá a polgármester, hogy visszafizesse a levágott fát, és ültettek egy újat. Szóval ezek a helyi sztorik, hát nézd, Maranello az Ferrari az Maranello, megkérdeztem, hogy gyalog jár-e sem, persze, hogy van-e Ferrari, mondtam, van egy gyári autója, majd kinevetett, azt hiszem, egy Fiat Pandája van, de azt mondta, eddig sokáig gyalog járt, de nem tud, mert percenként megállítják különböző problémákkal, hogy kérem, most mondja, tündéri drága ember, 17 ezer ember lakik ott, új házak nőnek föl itt-ott mindenütt. Mondom, milyen érzés a világ legnépszerűbb, legsikeresebb polgármesterének lenni? Hát azt mondja, nem rossz.
Hát azért egy Formula 1-es futam győzelemért, amikor megszólalnak a harangok, azért ugye el lehet képzelni, hogy milyen a viszonyuk a Ferrarihoz és a Formula 1-hez. Na de vissza az osztrák nagydíjhoz, ugye az volt most hétvégén, rendkívül meleg volt, ugye egyes hírek szerint 50 fok körüli aszfalt hőmérséklet volt. Ehhez a motoroknak, a fékeknek, a csapatoknak alkalmazkodniuk kellett, de talán azt lehet mondani, azt hiszem Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport munkatársa fogalmazott, úgyhogy jól vizsgált a csapatok, mert e tekintetben jól bírták a hőséget. Az alkatrészek is, a pilóták is, a csapatok is.
Igen, ahogy azt mondják, akiktől vártuk, hogy ki fognak esni, azok szépen ki is estek, de ne felejtsük el, hogy a Rómát se egy nap alatt építették, ez a szerencsétlen Cadillac, nem kell különösen sajnálni őket, mert a világ egyik legnagyobb cége, a General Motors, ők még tanulnak, most az átkeresztelt Audi szintén, hát, hogy az Aston Martinnál mi van, az viszont teljesen síralmas, hogy jött a világ ilyen jó mérnök, olyan jó mérnök, teljes leégés. Én az Alonso-t sajnálom nagyon, rettesen sajnálom. Szóval, de ahogy mondja a kollega, a menők jól vizsgáztak, és szerintem ugyanilyen meleg lesz a ringen is, és ott is jól fognak vizsgázni.
Az, hogy az idény közben jönnek elő a csapatok az úgynevezett fejlesztési csomagokkal, az kiszámíthatatlanná teszi a versenyt, hogy egyes futamokon, egyes helyszíneken éppen melyik csapat fog dominálni? Tehát várható még ilyen kiugró teljesítmény? Attól függően, hogy éppen ki, mikor alkalmaz ezt a bizonyos csomagot?
Én azt hiszem, hogy ez, ami most van, ez nagyjából így fog maradni. Kis simítások itt, ott. Arról volt, hogy a Ferrari-nak csoda motorja, Aberva, semmi csoda motor nem volt, úgy ott hagyta a Russell, a Hamilton, mint a Schitz. Szóval én azt hiszem, hogy ez beállt ez a dolog. A McLaren-től várok többet, mert ugye tavaly ők voltak a minden, idén kevésbé, de kezdik összeszedni magukat, inkább a Piastri, mint a kollégája. Én azt hiszem, hogy a szezon végén valamelyik Mercedes pilóta lesz az élen. Van még egy percem, egy szilver.
Bármennyire, persze.
Kérlek szépen, tegnap előtt meglátogattam valakit, akik a mamák és a nagymamák fognak rá emlékezni, ez a Szilágyi Jancsi. Szilágyi Jancsi, világhírű riporter, most volt 90 éves, kijött egy könyv, Szilágyi 90 felkiáltója, meglátogattam, vele mentünk ki 1973-ba az osztrák versenyre, és nagyon híres sztori, én egy tesztautóval voltam Németországból, ő jött mögöttem egy magyar rádió, Zsiguli rádióhoz tartozott, én az automotorban megírtam, hogy milyen jól éreztük magunkat, mentünk 150-nel, behívták, és kapott egy fegyelmit.
Megköszönte neked?
Igen, de jó formában van, és elbeszélgettünk a régi sztori. Az volt az, mikor oda mentem a Jackie Stewartot, mondom, Jackie, mondja három szót. Azt mondta, my name is Jackie Stewart. Azt, ez már több. Szóval, de akkor még lehetett ilyet csinálni, hogy odamész egy Jackiehez, vagy mondom, hogy itt aludt a Pescarolo, itt aludtam, most képzeld el, hogy azt mondja valaki a Lewis Hamiltonnál, nem neki, mert neki ott van a Kardashian, de valaki másnak, hogy hát nem baj, ha másik ágy az enyém. Nagyon-nagyon megváltozott a dolog. Részben jó, részben rossz, de minden nap többen nézik, többen élvezik.
Igen, az idény elején azért elmondtad azt, hogy te azért a tradicionális forma egy híve vagy, nem nagyon tetszettek ezek az újítások, sok pilóta is kritizálta ezeket az újításokat, most így néhány futam után már kicsit változott-e a te véleményed, illetve a pilóták visszajelzései?
De az igazság az, hogy el kell ismernem, hogy aki nézi, annak fogalma sincs arról, hogy ebbe mennyi a villany, és mennyi a elektrom, és mennyi ilyen motor, olyan motor. Csak azt látták, hogy az utolsó kör végén, mondjuk az, hogy 100 méteren belül volt három pilóta, és aki harmadik volt, egy hajszál ilyen elkapta a másodikat, tehát valóban olyan izgalmas volt, mint egy jó film.
Igen, ugye 2 másodperc volt a befutón. De hogy akkor egy kicsit megbékéltél ezzel az új szabályrendszerrel?
Igen, de a Sulayem elnök úr, aki a Nemzetközi Autósövetség elnöke, úgy döntött, és ebben egyetértek vele, hogy azért a jó hangos V8-as vagy V10-es, V12-es motorok, azért ez mégis egy kicsit más lenne, és Bernie Ecclestone volt ott tegnap a pályán, ő 2 versenyre megy oda, és általában tavaly sok időt töltöttünk együtt a magyaron, és azt mondta, hogy Sulayemnek teljesen igaza van, mert a hang, az a dübörgés, az hiányzik. Azt kell mondanom, hogy drámaian javult a szituáció, mert most már igazgattak ezen a ennyi a motor, és ennyi az elektromos, tehát már jobb, de az igazi mégis az lesz, ha visszateszik a régi módi V8-asokat, amelyik minden autógyárnak van, hát a General Motors, a Cadillac, minden évben gyárt mondjuk 10 millió V8-as, szóval nem kell felfedezni semmi újat, kicsit megbütykölik, puf, már megy is.
Körülbelül 22. körben volt ott egy Verstappen-Hamilton párharc, olyankor egy kicsit jobban dobog-e a szíved, vagy az ilyen ikonikus, vagy legendás előzések, párharcok, azok úgy megdobogtatják-e a szíved?
Ó, teljesen, teljesen. Ezek azok a csodálatos pillanatok, amiért az ember nézi. Mindenhogy, ha mondhatom a focit, ami most vagy, mikor a Messihez kerül a labda, ez is egy olyan drámai pillanat, tudjuk, hogy valami izgalmas, valami történni fog, és ugyanez volt a Lewis-szal, ők nem különösebben szeretik egymást, de nagyon respektálják egymást, tehát tényleg milliméterek voltak köztük, de izgalmas volt, látványos volt, és mind a ketten célba értek. Nagyon jó, hogy a Verstappen második lett idén először. Ő is rémboldog volt, és hát a hollandok azok beülnek a kocsiba, átvezetnek Németországon, és ott vannak. Én remélem, hogy folytatják ide a ringre, mert igen, az évek folyamán sokan voltak itt.
Hát egy jó formában lévő Hamilton miatt jönnek a Ferrari szurkolók. Ugye Verstappen miatt jönnek a hollandok, de azért a brit szurkolóknak sincs ez messze. Szóval 1986 után 40 évvel ismét Formula 1-es magyar nagydíj lesz, most ezúttal július 24-26-án. Ott leszel, Andris.
Ott bizony.
És milyen újításokat tudsz, milyen sztárvendégekről tudsz, mennyire lesz különleges ez a verseny?
Hát sztár, érdekes, mert Ausztriában nem igen voltak sztár vendégek. Magyarországra itt azért szoktak le, mert nagyon sokan filmeznek. Itt állandóan filmeznek, óriási stúdiók vannak, és egész biztos, hogy a sztárok vasárnap mit csinálnak, kimennek, és ott hercigeskednek. Szóval én várok ilyet, és tudom, hogy óriási durralmát csütörtökön is ezrek lesznek, és azt imádom, hogy az igazi szurkolók ott ülnek az egyik szálloda előtt, és várják, hogy a hősök megjelenjenek, meg is jelennek. Szerintem ugyanaz szenzációs lesz, mint az előző 40, és nagyon, hadd mondjam azt, hogy boldog vagyok, hogy itt lehettem már az elsőn is, és hogy segíthettem Frak Tamásnak rábeszélni Bernit, hogy az Isten szellemre ne vigye el a pályát, mert nagyon rossz állapotban volt, és technikai szempontból minden joga megvolt. És mondtuk, Bernie, please, please, please. Szerencsére nagyon szerette a Tamást, tehát mondjuk azt, hogy engem is szeretett, és rábeszéltük, és hála Istennek, most itt van, és szebb, mint valaha, és egy szuper verseny lesz.
Fantasztikusabbnál fantasztikusabb pályák épültek azóta, de ha valaki, akkor te különösen tudod, hogy mit jelent az, hogy az elmúlt 40 évben folyamatosan ott volt a versenynaptárban a magyar nagydíj Hungaroringen. Mekkora dolog ez, mert azért mi hajlamosak vagyunk megszokottan kezelni, hogy jó, hát idén is lesz Forma 1, de hogy tényleg micsoda verseny van itt országok és pályák között, azért azt te tudod érzékeltetni.
Hát talán jobban, mint legtöbben, mert valóban itt voltam az első pillanatban, akkor is, mikor Urbán Lajos azt mondta, hogy a pályát megnyitom, elvágott egy szalagot, pálya elindult. Kérlek szépen, ez egy nagy megtisztelés. Nagyon kell vigyázni, mert ha a Liberty fel akar mondani egy szerződést, de jól tudjuk, szerződést megteszi. Mindig fel lehet mondani, mindig, hogy Verstappennek is fel 28-ig, de ha el akar menni 27-re, talál egy kifogást. Én azt hiszem, hogy a Domenicali, akivel tényleg 30 éve haverok vagyunk, ő nagyon szeret idejönni, a pálya jó állapotban van, most, hogy kész van az egész épület, nem tudom elképzelni, ha van, csak valami óriási hibát nem csinálunk, amit soha nem csinálunk, mert olyan jók a magyar szervezők, mondjuk Törökországban ők mentek tanítani, hogy kell egy lerobbant autót tovább tenni. Szóval én azt hiszem, hogy angol azt mondom, hogy rock solid, szerintem egész biztos, hogy még nagyon-nagyon soká itt lesz ez a verseny, és nagyon remélem, hogy mind a ketten nézni fogjuk.
Tavaly még nem készült el minden újítás, fejlesztés, idén viszont szerintem már teljesen kész és megújult pálya, Box utca, főépület várja a nézőket. Te vannak-e olyan infóit, hogy mik várják az odalátogatókat, amik mondjuk tavaly még nem volt meg?
Azt hiszem, hogy a fan zóna, hogy ezt hívják, az már tavaly is kész volt. Azt hiszem, idén már szerdán is el fogja kezdeni egy kollégám, akit nagyon respektálok. Csütörtökön 10 000 lesznek, és akkor már a pilóták is itt lesznek, és dobálnak sapkát, és vannak ezek az interjúk. A másik oldalon az lesz a szép, hogy a rádiósok például nem a pincéből fognak közvetíteni, hanem lesz igazi torony, és onnan Várhegyi barátom onnan fog tudni közvetíteni. Úgyhogy azt hiszem, hogy most jobb állapotban van, mint valaha, többen lesznek, mint valaha, és nekem teljesen mindegy, hogy ki nyer.
Jó verseny legyen.
Jó verseny legyen, baleset ne legyen. Nem bánnam, ha lenne egy kis összekoccanás itt és ott, mert azért azt mind, ahogy mondtad, jó, a Hamilton és Verstappen között, ezek azok a pillanatok, amire az ember hogy láttad ezt? Persze, hogy látta, de így élik át az emberek az egészet.
Andris, öröm veled Formula 1-ről beszélni, de ha már egy kicsit behoztad a labdarúgó VB-t, mindenképpen beszéljünk erről is, hiszen San Francisco is ugye ad otthont mérkőzéseknek, szóval amíg otthon voltál, mit láttál, mekkora volt a futballáz, és így, hogy az Egyesült Államok válogatottja bejutott a legjobb 32 közé, most mekkora az őrület?
Hát azt kell mondani, a legfantasztikusabb az, hogy mindenki szinte Amerikát, mint a bokrot, nehéz bejutni ezzel. Most, akik bejutottak, azok felfedezték Amerikát. Szóval van az a bizonyos Route 66, amiről dalok is készültek, azon végig vezetnek, és megállnak egy hamburgerre, és akkor a hamburger kapnak, hogy egyszerűen nem tudják megenni, tehát az adagokhoz nincsenek, és az, hogy bemis, hogy hello, how are you, nem az, hogy mit akar. Most ezt nem magyar, senki nem akarok megbántani, de a hospitality ott óriási, és how can I help you, igen, jó, persze, mosolyogja át, óriási adagok, igen, hungry, oh yeah, you must be hungry, a szokásos,
igen.
Ezerszer hallottunk, de én imádom az egészet, sokkal jobb, mint vártam. Hadd mondjam azt, hogy a magyar közvetítés nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Néztem, látványos, izgalmas, egy pillanatra bevágják a kevésbé izgalmas meccset, visszatérnek a főmeccsre, és most még csak az kezdetén vagyunk. Most jönnek az igazi így nagy meccsek.
Így van, ma 19 órától például már a Japán-Brazil mérkőzést közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de addig körkapcsolás lesz Tóth Bélával, foci óra az első órában Simon Zoltánnal és Albert Gáborral, szóval érdemes hallgatni bennünket. Frankl Andrásnak nagyon köszönjük, Andris, várunk nem sokára, hamarosan még, talán ugye a magyar nagydíj előtt. Köszönjük, hogy velünk tartottál, én pedig Szűcs Miklós szerkesztő kollégám és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Ez volt már a Hazafutás, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 40.